Jó, na. Akkor kezdem.
Jó.
De nem mondd, hogy jó van, mert akkor nem tudom kezdeni. Akkor nincs jó.
Oké.
Okay. írjad le a chaton, hogy jó van. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Spacebar.
Nem én voltam.
Nem azért nem.
Ameddig okay. Nem szítok együtt meg
Oké. Okay. Üljél már le azon a széke, hát nem, ide hallom, hogy nyikorog alattad a szék. Hogy fogyjál le?
Hát azt kérdem, hogy basszanak.
De hol vagy? Most hova mentél?
Hozzak egy poharat magad.
Itt vagy a kocsmában, mindenhol egy pohár, nem?
Hát az mind izényes.
Istenem. Jó, oké. Okay. Tényleg megteremted a kocsma hangulatot.
Elkezdünk. És ez bevágott, hogy csak ennyi a rész, hogy valamiből öntenek ki valamit.
Mindjárt jön, mi van? Aztán megvágjuk egymáshoz a székeket. Na jó. Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Spacebar Podcast, valamikor 2024. március 2-án délután, és a mikrofonok mögött
Shadowstone
és Sev. Na, hát ismét jelentkezünk innen a legmélyebb bugyraiból az állomásnak, ugye a trash kompaktor, illetve a piros lámpás negyed között találtuk ezt a kis szobát, ide
begugóztunk.
Magunkkal hoztuk az összes WC papírt, hogy megint kibasszunk flash-sal. Na, hát a fiúk a bányában dolgoznak, úgyhogy most megint csak nem tudnak adást felvenni. Ha jól tudom, akkor Finnországban sztrájk van, országos sztrájk, aminek következtében Flashnek még többet kell dolgoznia.
Igaz, hogy nekem is így fura volt, hogy sztrájk van, szóval dolgoznom kell. Rendfertartó erőknél dolgozik.
Igen, a sztrájk törőknél. Lehet, hogy azt az országot is a Monty Python írta, vagy nem tudom, Kafka.
Nem, hát biztos, hogy a netes rendszerek miatt, hogy azok rendben legyenek legalább.
Morgiról meg ugye tudni lehet, aki jár Discordra hozzánk, az tudhassa róla, hogy ő meg folyamatosan kertészkedik.
Igen, van, szóval alszik.
Nem. Kertészkedik, tehát szerintem Morgi titkon a posztapokaliptikus világra rendezkedik be éppen, tehát a saját kis kertjét műveli, mint Pangloss doktor, és úgy van vele, hogy jó, hát akkor nem kell majd a tecskóba vagy a osonyba kimennem kenyérért. Mondjuk kenyéret azt nem fog termeszteni.
Még azt kérdezni. Voltál te már vidéken, öreg?
Ja, meg tudod-e különböztetni a libát a lúttól?
A majom kenyérfa az nem úgy működik, hogy majom és kenyér is nő rajta.
Man bear pig.
Nagyon más, hogy működik megint csak.
Igen. Nincsenek pizzafák, mert hallottam valami ilyesmit ugye a Wall-E-ban. Visszamegyünk a földre is.
A Pornhubra gondolsz, és az pizza fuck volt, az más.
Ja, az a American Pie-nak a pornó verziója. Pizza fuck.
A cream pie.
Ajaj, oké. Okay. Na, nagyon messzire elmentünk, nagyon hirtelen, nem jó ez így. Na igen, szóval Morgi kertészkedik, úgyhogy nem tud jönni, vagy hát nem tudom pontosan, hogy mit csinál jelen pillanatban, de úgy általánosságban elmondható, hogy kim van a kertben, művelgeti, és van rengeteg kóbormacskája, akiket etett. Tehát már nem kóbormacskák. A helyi báróurak. Na jó, de amint tudnak, majd jönnek ők is, remélhetőleg sikerül velük is egy adást felvennem valamikor. Egyszer csak. Na, hát akkor téged meg külön üdvözöllek, kedves Shadowstorm, hát hogy vagy mindig?
Ó, hát köszönöm. Hát, jó vagyok. Szokásos, tavaszi, sötét, nyálkás, fos idő, úgyhogy a hangulatom is ehhez alkalmazkodik, de amúgy semmi különös.
Hát figyelj, itt vagy a kocsmában, legalább leihatod magad.
Ez
mindenre megoldás.
Hát múlt héten sikerült is sajnos, na mindegy. És te?
Mi abstinenciát hirdettünk, szóval mi próbálunk leakadni az alkoholról. Édesanyámék voltak olyan kedvesek, küldtek pálinkát. Ezen alkalomból.
Igen. kedvesek, hogy gondolnak rátok.
Igen, de hát voltak vendégeink, én meg ugye jó magyar szokás szerint a vendégeket mindig pálinkával köszöntöm, és most már is várják a kurva életbe.
Megisszák a pálinkámat. Magatoknak csak vizet töltetek.
Igen. Ja, de ez a vicces, hogy ugye így hírezteltem barátok körében, hogy hát srácok, mi most így próbálunk az alkoholtól kicsit eltávolodni ilyen-olyan okokból, úgyhogy egyik barátom karácsonyra meglepett egy hatalmas üveg Kraken Rummal. Na mi jó. Akkor ezt majd így elszopogatom egy év alatt, vagy ilyesmi?
Hát most jobb lett volna, hogy egy adag kokainnal lepnek meg, hogy hallottuk az alkohol, mert nem menő.
Igen. Na jó, igen, tehát az idő az olyan, amilyen, most már azért kezd egy világosabb lenni, úgyhogy jövünk kifele a télből. Hát hivatalosan ugye már kint vagyunk a télből, csak ez gyakorlatban még nem teljesen valósult meg. Ja. Itt most vicces, nem tudom, hogy ez hogy működik, de körülbelül két hete látom itt a híreket, ugye jönnek a telefonomra, hogy a meteorológiai hivatal csak a férfi időjárással foglalkozik. Igen, mondja, hogy óriási hóvihar közeledik az ország felé, meg mit tudom én, de bazd meg két hete, most miről beszélünk?
Hát a frissisben a bőkészül, de bazd meg, de van akadva.
Ja. Ja, még mindig Internet Explorer-re nézem. Igen. Na jó, szóval igen, tegnap jött a hír, hogy most már tényleg mindjárt itt van, és hát így Skócia északi részét majd lehet, hogy eléri. Mondom, jó van. Itt sose lesz hó.
Hát végül is ott laktak Skócia mellett, nem messze.
Itt lakunk Skócia mellett, nem messze az ország másik csücskében, de ja, igen. Nézzél rá egyszer egy térképre. Kezdjünk szerintem neki. Rengeteg dolog történt, mert ugye hát megint nem tudtunk adást felvenni, és hát ilyenkor rengeteg dolog történik, de hát ez egyszerre jó és rossz. Úgyhogy téged kérdezlek, kedvesem, mivel szeretnél kezdeni? Dobjál be bármilyen témát, és akkor neki mehetünk.
Távolságtartási végzéssel, hogy ne hívj többet kedvesemnek.
Akkor szívem.
Az van jó. Egy off topic, hogy most néztem egy videót, az meg, hogy nők mennyire kiakadnak azon, hogyha a kedvesük a nevükön szólítja őket, és ugye istentelen nagy hisztét tudnak ebből csapni, csak így eszembe jutott a kedvesem helyett a szívem. Na, hát én a Legacy of Monsters néztem meg egy legutoljára. Neked mik voltak a benyomásaid az előző filmekhez képest?
Voltak előző filmek?
Nem.
Oké, okay, tehát a filmek, ezek az újkori Godzilla filmek, hát vagy Godzilla és Kong, igen, igen, Godzilla, Kong, meg nem tudom még, hogy mik voltak, amik esetleg ide sorolhatók, tehát tényleg ebbe a Monsterverse-be tartoznak, vagy hogy hívják. Hát én úgy el voltam velük, tehát ez a nagyon látványos és nagyon nem érdekel típusú dolog. A Samuel L. Jackson-os Skull Island az nem volt rossz, vagy hát nem volt rossz. Hát nem volt rossz, de megint csak egy ilyen nagyon felejthető film volt szerintem. Tehát azért volt jó, mert ugye volt benne Samuel L. Jackson, volt benne Brie Larson, Tom Hiddleston, szóval voltak benne egész jó színészek, volt benne izgalom, akció, de sztori tekintetében így nagyon ilyen semmilyenek szerintem. Amikor már ugye elkezdték ezt a Hollow Earth-et, tehát a üreges föld, vagy hogy hívják, üreges
igen,
föld,
igen,
nem tudom, hogy minek fordítják, igen, behozni, akkor ugye az egy kicsit jobban érdekelt, mert ott volt benne egy elég erős sci-fi vonal, tehát nem csak az, hogy jönnek a nagy monszták, és akkor ütik egymást, meg ütnek mindent maguk körül. Tehát az úgy érdekel, de igazság szerint az a film is olyan volt, ugye azt hiszem a Kong versus Godzilla, vagy valami ilyesmi.
Az már Skull Island-ben is feljött szerintem, az üreges volt.
De nem mentek le.
Ja, értem.
Tehát amikor lementek, az azt hiszem ez a Godzilla versus Kong film volt.
Igen.
Tehát, hogy voltak benne lehetőségek, de alapvetően a film soha nem vette komolyan magát annyira, hogy ebből tényleg egy érdekes skifit próbáljanak összehozni, hanem ez csak egy ilyen látványos valami volt. egy ötlet, ami úgy ott lógva maradt igazából, annak ellenére, hogy lementek, csak ne, mindegy. Szóval nem vagyok kifejezetten odaértük, de a sorozatot megnéztem én is, sőt, nem tudom, hogy tudod-e.
Hogy te rendezted.
Igen, így van. Nem, hanem hogy tavaly, 2023-ban kijött egy 8 epizódos rajzfilm sorozat a Netflixen, Skull Island címen.
Valami rémlik, ja. De azt nem, ja. Azt nem láttam, az biztos.
Én megnéztem, és igazából nem rossz. Tehát nem tudom, olyan valami 7 pont környékére volt értékelve, azt hiszem IMDb-n, ami ugye tudjuk, hogy nem számít, de ebben az esetben úgy nagyjából fedi a valóságot, tehát 8 epizód, ilyen 20 perc körüli epizódok voltak, hogyha jól emlékszem.
De akkor ez nem ilyen gyerekeknek szóló volt, mert én azért nem néztem meg.
Na ez az, hogy...
Szerintem.
Hát, figyú, ne... Egy kicsit megint ez a nem tudom, hogy pontosan kire tervezték című sorozat, mert hogy vannak benne elég durva dolgok, tehát ugye főszereplő srác, vagy egyik főszereplő srác a szeme láttára egy hatalmas tentacle monster ketté csapja az apját, úgyhogy ráfröccsén a vére.
Átlag kedv.
Tehát, hogy igen, én is kednek szoktam hívni. Szóval voltak benne olyan dolgok, és nem csak ez, ami azért eléggé sötét, meg nem feltétlenül gyerekeknek való, de mellette viszont az egész sorozatnak a hangulata, vagy hangvétele az nem volt elég, nem azt mondom, hogy nem volt eléggé felnőttes, de hogy nem volt annyira felnőttes, hogy most azt mondta, hogy oké, ez egy rajzfilm sorozat, de igazából 100%-ig felnőttekre tervezték. Tehát azután, hogy ez így megtörténik, ugye egy hajón vannak, ez nagyjából az első részben van, úgyhogy így sok dolgot nem lövök le vele. Egy hajón vannak, elkapja őket ez a krákenszerű dolog, amiből csak a csápjait látjuk. Tehát megtörténik ez a dolog, hogy ugye szemelátára kinyílják az apját, hajó elsüllyed, ők valahogy, a főszereplőink valahogy elkeverednek ugye egy szigetre, tehát úszadékfán kiúsznak nagyjából a legközelebbi szigetre, amiről kiderül, hogy ugye az, vagy hát később kiderül, hogy a Skull Island tele van ilyen mindenféle nagyon érdekes, meg általában nagyon nagy életformákkal, amik hát ugye csak azért léteznek, hogy őket megegyék. És ott ülnek a parton, és viccelődnek egymással. Tehát, hogy most éppen kinyírták a szemem láttára az apámat, itt vagyok egy elveszett szigeten, mert ugye hát fogalmunk sincs, keresték ezt a szigetet, és hát nem tudták, nincs hát a semmilyen térképen nehéz megtalálni, stb. Most mégis ide kerültek, tehát soha senki nem fog minket megtalálni, ülnek ilyen hatalmas rákok között, amik ugye hát bármelyik pillanatban megehetik őket, és akkor viccekkel dobálóznak. Tehát így igazából szerintem egy vicces sorozat, a poénok nagy része ül, de el kell fogadnod, hogy nem igazán vették komolyan a drámázást, vagy nem a drámázást, hanem magát a drámát benne. Tehát
én ezt át tudom érezni, hogy ülsz a szarban és nevetgélsz, mert hát én is Magyarországon élek már, hiszen Isten tudja mióta, és én is csak így nevetgélek, a sorsra van szó.
Nem Isten tudja mióta, más. És te meg nem. Ja, ha Isten tudja mióta, te meg nem tudod mióta, akkor szerintem ne így áll többet.
Mindegy, ezt majd elmesélem, de
Szóval még egy percre itt maradva a Skull Island sorozatnál, én egyébként ajánlom. Tehát nekem tetszett pont azért, mert vicces volt, mert a poénok nagy része azért ült, mert a karakterek benne szerethetőek, tehát tényleg jó karakterek voltak benne. Nem volt túl sok karakterfejlődés, ezt mondjuk lehet, hát 8 epizódról van szó, ugye mondom, 20 perces epizódról.
Nagy rövid volt, akkor nem is lehetett.
Igen, nem volt sok lehetőség rá, hogy karakterfejlődés legyen. Van benne egy-két olyan dolog, ami ugye változik, tehát azért van érezhető karakterfejlődésben, csak nem sok. És szerintem azért hozzáadott valamit Kongnak a karakteréhez, mert ugye Kong jelenik meg benne, nem Gojira.
De ő így rendes szereplője a sorozatnak, vagy csak így néha megjelenik, mint ilyen Deus Ex Machina, hogy így
nem, rendes szereplő.
Valamit csinál, és akkor szereplő benne.
Kongról is szól a sorozat.
Az jó.
Ja.
Na, majd visszatérek erre a Mona sorozatba, hogy miért kérdeztem ezt.
Ja. Szóval mondom, ha valakit érdekelnek ezek a Kong filmek, meg Godzilla filmek, meg hasonlók, akkor én tudom ajánlani ezt a sorozatot. animált sorozat, tehát most nyilván, ha valakinek ez úgy alapból nem jön be, akkor úgyse fogod megnézni, de ha igen, akkor szerintem abszolút nem kirobott idő az a 8x20 perc körülbelül.
Majd megnézem akkor ezt.
Ja, jó.
Nem tudom, nekem valamire az volt az érzésem, hogy ez egy gyereksorozat, azért szerintem ki is hagytam. Hát a Monarchnál nekem pont ez volt a bajom egyébként, amit itt kérdeztem ugye Konggal kapcsolatban, hogy folyamatosan, még mielőtt kijött a sorozat, nekem legalábbis nekem úgy jött le, hogy akkor ez egy ilyen Godzilla sorozat lesz. Uh-huh. Ugye minden trailerben ott volt legalább 6-szor, és az egész sorozatban 10 rész alatt, vagy nem tudom, 11 részes volt, 10 vagy 11
10, volt körülbelül. Szóval yeah.
Volt körülbelül 10 percet a képernyőn. Tehát, hogy így, passz meg. Nekem kicsit ott átverve éreztem magamat azért, hogy így, faszom, hát.
Érdekes.
Tehát, hogy folyamatosan ment az emberi drámázás, de hogy így effektíve, tehát most így, amikor ott voltak a sivatagban, és így tök jó egyébként, hogy ja, ott van Godzilla, de hogy azon kívül, hogy felkelt és elsétált, mit csinált?
Haha.
Tehát, hogy azért ezt egy kicsit így erősnek éreztem, hogy ennyire tolták a marketingbe előtte, hogy fú, Godzilla, és így, hát ugye ott volt a izében, a sivatagi jelenetben, ott volt a végen a Axis Mundin, meg ugye a visszaemlékezésekben a San Francisco eseményeknél, és ennyi.
Aha.
De ezen kívül, meg az, a bikini atollos robbantásos jeleneteknél. Igen. Ezen így szerepe volt Godzilla-nak az egész 10 rész alatt.
Oké.
Okay. Hát, hogy nekem ez egy kicsit ilyen fura volt.
Ha gonosz akarnék lenni, akkor most megkérdezném, hogy te figyelj, olvastad a sorozatnak a címét?
Igen, de olvastam.
Godzilla sehol nincs benne, ez a Monarchról szól. Ugye a Monarch az a
értem.
Cég, ami
értem, de a trélerekben szerintem kurva sokszor ott volt Godzilla. Tehát, hogy...
ja, jó, igen, meg a posztereken is rajta van Godzilla, persze.
Hát igen.
Ja.
Csak hogy nekem például pont ez volt a bajom, hogy szerintem ezért nem működött ennyire ez a sorozat, mert a Monsterverse-ben nem az emberek a lényegesek, hanem a monsterek.
Na, az egy érdekes. Aha.
Tehát azért nézem a Monsterverse-t, mert a monsterekről szeretnék többet megtudni. Nem arról, hogy a Bill, vagy nem, hogy hívták, milyen randa volt az erzsélyi csávó?
Bill.
Azokja, de nem az ő fogadott fia, aki sose volt ott, akiknek két családja is volt, milyen randának hívtak.
Kent arról, vagy ő?
Nem, ő az unoka volt. Mindegy, a szakállas kutatócsávó, hogy így tök jó, hogy most az ő családi drámáját néztem, hogy így két kontinensen két különböző családja volt, és akkor ezek most így hogyan
ja, hisztiznek Hiroshi.
Ezen. Hiroshi, igen.
Hiroshi, jaj.
De hogy így nem ez érdekelt volna egy... És ráadásul a másik az, hogy így effektíve a Monarch megalapításáról se sokat tudtunk meg, mert ugye az is csak a fele volt gyakorlatilag a sorozatnak, és a másik fele meg ez a drámázás a jelen időben.
Aha.
Tehát, hogy az úgy tényleg érdekelt volna, hogy csak a múltban játszódó sorozat, ahol azt mert mint egy Agents of S.H.I.E.L.D., mert nem, Agents, nem, ilyen, hogy én, a Carter sorozat, mi volt a Marvelben?
Agent Carter?
Agent Carter. Hogy így, ha mutatnak egyet, hogy hogy alakul meg az egész. Azt úgy adtam volna, ez több faszadett volna. De így, ez így, nem tudom, nekem ilyen kettős érzéseim voltak. A múltbéli részek azok tök jók voltak, a modern részek azok teljesen kiégettek.
De most tényleg azt mondtad, hogy az Agent Carter jó volt?
Nem.
Jó, oké. Okay.
Biztos, hogy nem is szól, mert
igen.
Nem, mondom, hogy egy olyan fajta sorozat jó lett volna, hogy így bemutatja, hogy valóban hogy alakul meg a Monarch.
Uh-huh. Igen, ebben egyetértek, viszont szerintem ez tipikusan... Oké, egy érdekesség itt, hogy ugye ez a sorozat a Apple sorozat, míg az előző, amiről beszéltem, az Netflixes sorozat volt, tehát hogy itt a jogok éppen hogy vannak egymás között elosztva, az egy mókás dolog lehet. Tehát,
majd a Disney felvásárolja ezt.
Hát, az mondjuk nehéz lenne, Disney megveszi az Apple-t. És a Netflixet. Ja, szóval nekem egy kicsit olyan érzésem volt, mint a legtöbb Apple sorozatnál, hogy nagyon nagy dolgokat ne basszál már föl. Nagyon nagy dolgokat lengetnek be. Ne röhögj. De nem sok dolgot csapnak le, legalábbis első évadban. Tehát ugye most, ami rögtön beugrik szerintem az embernek, az a Severance. Nem is tudom, hogy mikor volt az első évad, és ugye mindenki, úristen, mi lesz ebből? Egyáltalán hogy működik ez? Mi történik itt? És ugye egy tök jó első évadot kaptunk a Severance-el, de hogy így semmit nem tudunk róla, hogy mi történik, és hogy történik, és miért történik benne. És egy kicsit ilyen érzésem volt itt is, hogy oké, csináltak egy első évadot, amire, hogyha van rá igény, akkor ráhúznak majd egy második évadot, és szépen kifejtik a sztoriát a Monarchnak. Szóval ilyen szempontból nekem nem volt csalódás a sorozat. Én nem vártam tőle, hogy itt most ki fog derülni a pontos lefolyása annak, hogy a Monarchot azt kialapította, hogy alapította, mit tudom én. Megkaptuk ezt végül is valamennyire, csak tehát pont ez az, hogy ugye a sorozat két idősíkon játszódik, az egyik az a napjainkban, ugye ahol Hiroshi Randának a gyerekeit láthatjuk, ahogy üldözik az apjukat, próbálnak rájönni, hogy mi történt az apjukkal, ugye két Randa, akit Enne Sawai alakít, illetve Kentaro, akit Ren Watanabe, és akkor ők így összetalálkoznak, ugye kiderül, hogy jó, az apánk közös, nem tudtunk róla, hogy van egy másik gyereke, kemény, és hát így próbálják felkutatni az apjukat, stb. És hát van egy másik idővonal, az 50-es évek, ahol pedig a fiatal Bill Randa.
Ő is ott van.
Igen, és Lisa, ezt akartam mondani, tehát akit Wyatt Russell alakít.
Ez mondjuk egyébként cuki volt, hogy
igen.
A fiatalkori ényét ugye a fia alakítja, az időskori ényét meg ugye az apja alakítja, szerintem egyébként tök jó volt.
Számomra tök meglepő volt, hogy úristen, hogy találtak egy olyan színészt, aki ennyire tök jó hasonlít Kurt Russellre, mert ugye öreg Lisót meg Kurt Russell alakítja így napjainkban. Igen. És igen, megnéztem, és hogy a fia, így már.
30 évnyi előkészületbe kerül, de az. Kurt Russellnek megmondták, hogy lesz egy ilyen sorozat, úgyhogy csapja le neki apám.
Ja. És ha már itt tartunk, számomra Wyatt Russell volt a sorozatnak talán az egyik legjobb pontja. Tehát szerintem...
Ő tök jó színész amúgy.
Igen, tehát nagyon jó hozta a szerepet. Tényleg nem egy egydimenziós karaktert hozott össze, hanem marha jól játszott, ahogy kiderülnek dolgok, ahogy ő változik. Ugye amikor... Ja, spoilerezünk azért egyet-kettőt, tehát... Mondom, hogy innentől azért spoilerek is lesznek. Van egy időugrás a sorozatban, amikor hirtelen a jövőben találja magát, még nem a mai napokban, de így a jövőben. És szerintem...
20 év telik el neki, azt hiszem.
Igen.
Nem, eddig 20 nap, addig 20 év.
A 62-ből 82-be ugrik, igen.
Igen.
Szóval szerintem nagyon jó hozta a szerepét. Az idősebb Lisa, ugye Kurt Russell, hát mondani se kell. Szerintem a második évadban, ha lesz második évad, nem fog szerepelni, mert még az Apple se tud majd fizetni neki ezért. Ugye az évad végén így kapunk egy hősi halált, ami hát így nem biztos, hogy halál, szokásos.
Szerintem ott nem halt meg amúgy.
Igen, szerintem sem.
Tipikusan annyira nyitva hagyták, hogy biztos, hogy nem halt meg.
Pontosan, tehát ez az, hogy mondhatják, hogy meghalt, tehát nem kell megvásárolnunk a színészt, de hogyha esetleg kötélnek állna, akkor tudják folytatni a sztoriát. Ja. És hát ugye len van a Hollow Earth-ben, tehát nem fog öregedni.
Nem, ja. Nem a Hollow Earth-ben van, hanem az Axis Mundi.
Oké.
Okay. Ugye az Axis Mundi az egy ilyen átmeneti sík a mi valóságunk és a Hollow Earth között.
Oké, nekem ez nem volt tiszta. Akkor most már tiszta.
Tehát, a Hollow Earth, tehát igazából a Hollow Earth sem van fizikailag, sem van. Igen, tehát hogy az sem fizikailag ugye a Föld belsejében van, hanem egy ilyen másik párhuzamos valóságban, és a kettő között egy ilyen félúti megálló, ez az Axis Mundi.
Aha. Jó, hát akkor meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
Ami nekem azért fura egyébként, és remélem, hogy erre majd kitérnek, mert ugye a Godzilla vs. Kongban szintén lementek ugye a Hollow Earth-be, és ott nem volt ilyen Axis Mundi téma. Tehát, hogy kíváncsi vagyok, hogy ezt meg kitérnek arra, hogy amikor a titánok ösztönösen technológia nélkül vándorolnak a két légsít között, akkor van szerepe az Axis Mundinak, vagy hogy ez most így hogy került ide, mert ugye az előző részben csak simán így lementek a Földön lévő bejáraton, és a Hollow Earth-ben lévő kijáraton megkijöttek. Mm. Tehát nem volt ilyen átmeneti megálló.
Hát ezt ne tőlem kérdezz, mert...
Nem tudom, hogy ennek mi szerepe volt. Pedig azt hittem, bazd meg, hogy válaszolni fogsz.
Nem, egyébként, ha jól emlékszem, akkor az alkotói ennek a sorozatnak, tehát akik konkrétan írták, azoknak nem sok köze volt a filmekhez, tehát nyilván a lore-ral tisztában vannak. de nem feltétlenül a filmekben lefektetett lore-ról, hanem úgy általánosságban a Kongverse, vagy nem tudom, Godzillaverse lore-jával, ami ugye mondom a lassan 100 éves múltra tekint vissza, tehát hogy abból táplálkoznak, de hogy pontosan mit hoznak ki belőle, az nem biztos, hogy teljes mértékben egybe fog vágni azzal, amit a filmekben látunk.
Ja, de hát figyelj, ezek a mostani dolgok, ezeknek semmi köze nincs a régiekhez, tehát hogy ezek csak így áthozták névleg Godzillát, meg áthozták névleg Kongot, de hogy egyébként így effektíve semmi köze nincs a régebbi filmekhez, vagy sztorikhoz, vagy ilyesmi. Tehát ez teljesen
igen.
Tiszta lap.
Ja.
Ami még egyébként tetszett, bocs, egy másodperc, aki vajat lesz erre visszatérve, hogy ugye hol láttuk őt korábban, milyen sorozatban?
Wyatt Russell-t.
Falcon and the Winter Soldier.
Igen, ugye tényleg ő volt a... Ja. Uh-huh.
És vagy ilyen poén, hogy ott ugye egy ilyen pót Amerika kapitányt játszott, akinek egyébként, hogy Amerika kapitánynak az az egyik tulajdonsága, hogy ugye Man Frozen in Time, és itt egy olyan karakterre volt kapcsolatban, ahol ugye katona volt, és hát kimaradt neki néhány évtized, így kicsit így mosolyogtam magam, hogy biztos nem intentional volt, meg hát ez biztos nem secret government jelek, meg mit tudom én, csak így poénos volt, hogy...
Hát szerintem én 90%-ig biztos vagyok benne, hogy ez senkinek nem tűnt fel az írók közül, tehát hogy...
Biztos.
Yeah, mert hogy az ő Captain Amerikája ugye nem egy Man Frozen in Time volt.
Nem.
Ja. Na, mit akartam mondani? Ja, igen, hogy... És a másik szempontból, amit említettél, sem volt nekem csalódás a sorozat, tehát én nem számítottam arra, hogy itt folyamatosan hatalmas monsterek fognak harcolni, meg nem tudom, megenni felhőkarcolókat, meg akármi, hanem tényleg én egy valami ilyesmi sorozatra számítottam, tehát ami nem feltétlenül az, hogy emberek kutatnak az apjuk után, meg hasonlók, tehát a családi dráma, de hát általában kell valami ilyen szál, mert ugye érzelmek, meg kötődés, meg stb., hogy legyen, hanem tényleg egy olyan sorozat, ami a Monarchról szól, tehát arról, hogy ezek a titkos kísérletek a háttérben hogy folynak. És szerintem nem volt kifejezetten rossz, hogy előadta a sorozat, tehát nekem nagyon tetszett, ahogy elindulnak az 50-es évekből, és ugye ráhúzzák a bikini atoll környéki robbantásokra, majd atom kísérletekre, hogy igen, hát tulajdonképpen az azért történt, mert ugye Godzillára vadásztak.
De ez benne volt az éve és a Skull Island-be is.
Aha, ja. Tehát azért mondom, hogy szerintem az egy viszonylag jól megfogták ezt a részét a dolognak. Egyébként ugye ott a múltban van még egy karakter, akit érdemes kiemelni, Paket tábornok volt talán, vagy ezredest, aztán tábornok, akit Christopher Herdal alakított, aki megint csak hát nagyon jó karakterszínész. Tehát tipikusan azt a szerepet...
Meg ő is ilyen tök mélysége volt, vagy nem, vagy tök mélysége volt, hogy nem tudtad eldönteni, hogy ő most amúgy genyó, vagy ő most így amúgy egy ilyen jó fej. Tehát hogy egyszer úgy tűnt, hogy egy ilyen törtető igazi seggfej, akit így csak az érdekel, hogy neki egyből profitja legyen, de ugyanakkor meg amikor meghalt a Lee, vagyis azt hitték, hogy meghalt, akkor meg egy tök jó mélysége volt a karakternek, és kurva jó színű. Tehát, hogy az ilyen színészeket nagyon szeretem, hogy így nem tudod eldönteni róla teljes ember, olyan, mint egy valós ember.
Igen. Jaja, tehát mondom, szerintem ő is nagyon jól hozta a szerepét, és hát tulajdonképpen csak mellékszerep volt, tehát körülbelül nem tudom, minden második epizódban szerepelt. Tehát mondom, nekem nem volt csalódás ilyen szempontból sem a sorozat, egész egyszerűen, mert másra számítottam, mint te, tehát ez most ilyen nem azért, mert valamelyikünknek igaza van, hanem tényleg milyen elvárásokkal indultunk neki a sorozatnak. Kicsit néha tényleg lassú volt, tehát ezt most ugye visszakötve egy kicsit arra, hogy nem volt benne sok monster, nem feltétlenül kellett volna ennek ennyi részt adni, és szerintem Kate-nek, illetve Kentaro-nak a sztoria, meg hát az ő apjuknak, ahogy próbálják levadászni, és így ugye felfedeznek valamit róla, ami ötletet ad nekik, hogy hova menjenek tovább, és ott megint felfedeznek valamit róla, stb. Szerintem az nem volt egy rossz sztori, viszont ugye hozzájuk csapódik. Mely? Hát...
Mármint milyen mély korára gondolsz?
Hát én... figyelj, na ez az a karakter, amiben semmi mély nem volt.
Ez valami... Meg.
Még csak április se, tessék akkor egy ráadás. Szóval...
Hú, mennyi az idő?
Nem, hogy menned kell? Neked is hajat kell mosnod? Hirtelen. Szóval, na ez az, amikor tényleg nem tudom, hogy minden rossz volt, vagy volt benne valami jó, csak a többi rossz az már elfette azt is, mert hogy a színésznő is borzasztóan játszotta a szerepet, a szerep is borzasztó volt, tehát egy szerethetetlen karakter, és akkor még amit mellé raktak eredett történet, vagy nem tudom, minek nevezzem, amire ugye sajnos ki kell térniük, és erre fecsérelnek el tehát legalább egy epizódot. Hát az kritikán aluli, tehát de annyira felesleges volt az egész sorozatban. Szerintem még a karakter is. Nem tudom, hogyha őt kivettük volna a sorozatból, mit vesztett volna a sorozat azon kívül, hogy nem lett volna valaki ott, aki folyamatosan mondja a hülyeségeit, és vagy majdnem meghal, és őt kell megmenteniük a többi karakternek. Szóval akkor hát meg minek?
Többet szívtak vele, hogy ott van most, nem izéből, de hogy igen. Több probléma volt azzal, hogy ott van, mint hogyha nem lett volna. Tehát, hogy...
Igen.
És lett egy olyan... Nem is értettem azt, hogy ők hirtelen miért lettek olyan jóban egyébként a kéttel. Tehát, hogy én ezt ott egyáltalán nem értettem, hogy ők így hirtelen miért lettek annyira jóba, és ott a Kentaro is hát nézett egyébként, hogy őt meg így miért szarja le ennyire. Tehát a Kentaro is azért többször megmentette az életét, és így ahhoz képest meg úgy haragudott rá azzal, mint hogyha nem tudom, megerőszakolta volna a macskáját. Tehát, hogy így...
Hát mondom, mert egy gyökér karakter volt. Tehát igen, egy tehát, hogy... borzalmas.
És azt mondom, hogy a végén majd lesz egy ilyen izé, hogy jaj, akkor egymásra borulunk, tudod, és akkor kibékülünk végre mind a hárman, és akkor ott izé kétnek megfogja a kezét, meg két odabújik hozzá, és akkor Kentaro meg le van szarva a sarokba, és így... Okay.
Jó, tehát mondjuk úgy, hogy mély volt a sorozat mély pontja, de nem a szó vicc miatt, hanem mert tényleg ez akárhányszor képernyőre került, így mondom, jó, akkor tekerjünk. De hát általában nem tudtam tekerni, mert amikor ő képernyőn volt, akkor általában két is képernyőn volt, és hát akkor ki kellett merevíteni a képet.
Nem csak a kép merevedett ki.
From to.
Hát egyébként meg mit is akartam mondani? Hogy megint azt láttam igazából, és ezt már így sokadik ilyen sorozatnál látom, hogy annyira entitled a karakter, tehát annyira úgy gondolja, hogy neki így alapból jár minden, és egyébként így semmit nem teljesített, tehát hogy...
Hát de hogy ne most... teljesített volna, hát kiderült róla, hogy ő a világ legnagyobb hackere.
Az basz meg.
Igen, ő a világ legnagyobb...
Azt egyébként, hogy ott gyakorlatilag azt mondták, hogy az előző részből a Godzilla vs. Kongban, amit láttunk, az a agyinterfész, amivel irányították a Godzillát, hogy ez gyakorlatilag akkor ő programozta.
Ja, igen.
Szerintem ok.
Na, szóval, hogy ő a világ legnagyobb hackere, de ő még annál is sokkal jobb, mert ő nem egy ilyen geek elborult hacker, aki csak kódol és kihasználják, hanem neki van saját önérzete, meg gondolatai, és ezért azt mondta, hogy tudjátok mit, akkor én hátat fordítok nektek, és ő elhagyta a Monarchot, vagy Apexet, vagy ahogy éppen hívták akkor. És
EAT, vagy mi volt az a... Advanced, nem tudom, milyen technologies volt. Uh-huh. És aztán lett egy Apex az utolsó részben.
Ja. Szóval ő egy borzalmas karakter volt, nem tudom, hogy minek volt ott, nem adott hozzá semmit az egészhez, inkább csak elvett belőle, úgyhogy legszívesebben elfelejteném, és tök jó lett volna. Ha legalább meghal a végén, hogy kapjunk valami jót is vele kapcsolatban. De hát sajnos nem ez történt.
Azon rögtem még, hogy ugye a Mechagodzillás részben ugye gyakorlatilag az van, hogy a Ghidorának a tudata az végül is legyőzi ugye a programot, és képes átvenni a csávó felett az irányítást, és akkor ugye így szabadul el Mechagodzilla. És ugye erről de magamat, amikor néztem a mostani Monarch sorozatban ezt a részt, hogy akkor ez végül is azt jelenti egyébként, hogy akkor mély elbaszta a programozást, annak ellenére, hogy mekkora kurva egy hacker.
Nem,
szabadult el Mechagodzilla.
Nem. Ezt rosszul látod. Figyelj, ezt előre megmondom neked, hogy ha valaha kitérnek majd egyáltalán erre a kérdésre, akkor az úgy fog kinézni, hogy May nagyon tökéletesen leprogramozta az egészet, de aztán jött egy nem tudom, észak-európai férfi programozó, és belenyúlt a kódjába, hogy megpecseljen valamit, és akkor elbaszta az egészet, mert hogy ő nem láthatta át May-nek a gondolkodását, hogy az mennyire jó volt.
Igen. Azaz. Hát igen. Hát igen, azon rögtem egyébként, hogy a Monarchban is így gyakorlatilag egy effektív, fehér főszereplő karakter volt, akiről egy jó ideig úgy tűnt, hogy geci, és így néztem, hogy most bazd meg tényleg megint az lesz egyébként, hogy az összes európai karakter és seggfej. Aztán hál' Istennek a végére úgy kicsit
mármint...
eltértek ettől, de már fogtam a fejemet, hogy mondom, ne.
Sóra gondolsz, vagy...
Igen, sóra.
Ah, igen. Tehát egyébként tényleg azt szerintem Kurt Russell marha jó hozta, és ez nem csak ő volt, hanem a forgatókönyv. Tehát ilyen szempontból az ő szerepével, ő személyével kapcsolatban a forgatókönyv szerintem nagyon jó volt megírva, mert tényleg... először ugye segít nekik, aztán kiderül, hogy várjál csak, mi van itt? És akkor utána megint fordul egyet, és tényleg egy kicsit ilyen kardélen táncol, vagy nem is kardélen, hanem csak ugye a néző számára nehéz eldönteni, vagy éppen teljesen eldönthetetlen, hogy most ő kivel is van, mit is akar, és a végén, amikor ugye kiderül, hogy ő miért csinálja azokat a dolgokat, amiket csinál, tehát mi az ő motivációja, akkor összeáll a karakter, és tényleg jól működik. És tényleg az, amit addig előadott, annak van értelme, és nem csak azért volt, hogy legyen izgalom meg feszültség a sorozatban. Tehát egy működő karaktert raktak össze, úgyhogy taps. És egyébként
mondjuk, ez a három karakter, ez nem tudott felnőni. Ez a három fiatal karakter, a Kentaro, a két, meg a mély, ezek nem tudtak felnőni azokhoz a színészi kvalitásokhoz, amit a többiek nyújtottak, mert a többiek azok tök faszák voltak. Ők hárman nem tudtak ezt felnőni, szerintem.
Igen, de azért szerintem itt válasszuk ketté azt, hogy most színészi kvalitásokban mit tudtak a fiatalok hozni, illetve a forgatókönyv mit adott nekik. Tehát szerintem Maynél egyértelműen semmi nem működött, azt hagyjuk a francba. Kentaro, illetve két, hát a színészek nem voltak annyira jók nyilván, mint Kurt Russell, szegény két, nem tudom, egy arca van körülbelül, de az legalább szép. Tehát tényleg nem nagyon tudott labdába rúgni sajnos a színésznő, akármit is adott neki a szerep. Kentaro meg, ő meg háttérbe szorult, tehát őt a forgatókönyv háttérbe szorította azért, hogy Mayt előre helyezzék, de nem értettem, hogy miért, amikor ennek pont, hogy ugye Kentaro, illetve két sztoriának kéne lennie. Tehát ja, egyértelműen a fiatalabb színészek azok nem voltak annyira a helyzet magaslatán, nem sorolom ide Wyatt Russellt, aki ugye mondom zseniálisan jó volt, hát, tehát igen, igen, tehát apjával egy szinten hozta a dolgokat. Mondom, nekem Timnek a karaktere, nem tudom, hogy volt-e neki második neve, családi neve. Tehát,
na, ennyit ír a IMDb is, hogy Tim.
A varázsló. Gyaloggalobból. Na igen, szóval, hogy Tim szerintem marha jó volt, a színész is, meg a karakter is, ahogy idézőjelben üldözi őket, és ő is ugye folyamatosan eldönthetetlen, hogy éppen miért is csinálja, amit csinál, amíg aztán ki nem derül.
Tudod, ki volt még kurva jó karakter egyébként, és remélem, hogy a következő filmekben, a sorozatokban elő fog jönni. Az a Verdugo, a, hogy hívják, a Monarchnak a vezetője. Az például egy kurva jó karakter volt. És hogy egyébként ilyenfajta női karaktereket szívesen látnék még, hogy egyébként erőteljes, egyébként kompetens, és egyébként így tényleg nagyon sokszor még, hogyha először úgy is tűnt, hogy fasságokat magyaráz, őt talán így át tudtad gondolni, hogy amúgy az meg igaza van. Tehát, hogy ha ilyenfajta női karaktereket kapunk többet egyébként, akkor én nagyon fogok neki örülni. Mert kompetens volt, értett, amihez csinált, erőteljes volt, nem hagyta, hogy elnyomták a férfiak, de nem úgy nem hagyta, hogy elnyomják a férfiak tőle, hogy hanem hogy bazán megmutatta, hogy ő egyébként így érte hozzá, amit csinál, és mindenki más kussoljon. Szóval ő egy nagyon jó karakter volt, nagy pacsi, és remélem, hogy őt még majd előhozzák.
Oké. Na jó, szerintem eleget beszéltünk róla. Én ajánlom a sorozatot, úgy készüljetek fel, hogy ez nem a monsterekről szól, hanem ez egy... Nem is azt mondom, hogy családi történet, mert szerintem annyira nem volt benne hangsúlyos az a szál, hogy ők most kutatják az apjukat, meg hogy Lee Shaw ugye mit próbál Keikóval összehozni így a fél évszázadon keresztül, de mindenképpen inkább a karakterekre koncentrál, illetve a sztorira, a rejtélyre, amit ugye próbálnak kideríteni, felgöngyölíteni. Kicsit lassú sorozat, tehát lehet gyorsítva nézni, illetve nem feltétlenül ez lesz az évnek a sorozata, pláne, hogy tavalyi. De én nem sajnálom azt a, nem tudom, 10-szer fél órát, vagy valamit, amit kidobtam rá.
Ja, én is azt mondom, hogy
mély lett volna.
Ajánlom a sorozatot, Mondom, nekem a múltbéli részek jobban tetszettek, az úgy nekem előrébb vette, de én alapvetően általában az emberi drámákat annyira nem szeretem, inkább az univerzumot szeretem, amit felépítenek bármilyen sorozatba, és az is kurva jó volt egyébként.
Na hát igen, pont ez az, hogy ugye az 50-es években játszódó, meg később játszódó dolgok, azok pont erről szóltak, igen. Tehát azért is szerintem nagyjából mindenkinek jobban fog tetszeni, mert ugye az arról szól, hogy itt vagyunk ugye az 50-es években, láttunk egy hatalmas monstert, mi a szar, és ugye próbáljuk kideríteni, és ugye a szereplőknek a szemén keresztül látjuk, ahogy szépen lassan felgöngyölítik a problémát, vagy hát problémát, tehát kiderítik, hogy mi ez a Godzilla, meg mi történik, meg Hollow Earth, meg mit tudom én, és ugye ez egy sokkal érdekesebb sztori, mint az, hogy most ketten az apjukat keresik, és mi történik.
Hát meg alapvetően, hogy milyen...
Általában...
Bocs, mondjad.
Vagy érdekesebb sztori lehetne. De igazság szerint, csak hogy igazságosak legyünk, az újkori történetben is volt egy csomó tök jó dolog szerintem. Tehát a Kurt Russell-os vonalon.
Meg ugye a múltbeli részeknél nekem azt tetszett nagyon, hogy mennyire meg kellett küzdjenek ahhoz, hogy kvázi függetlenek maradjanak, és hogy milyen áldozatokat kellett hozniuk.
Igen.
Ilyen esetben, hogy mégis azért valamennyire meg tudják tartani a függetlenségüket az államtól, ugye a katonaságtól. Uh-huh. Mert az viszont nagyon jó volt, hogy ugye a Keikónak a karakter is be kellett lássa azt, hogy nem tudnak teljesen függetlenek maradni, hogyha gyakorlatilag azt várják el az államtól, hogy finanszírozza őket, de egyébként csak annyit akarnak, hogy így nézegetik őket, hogy ja, igen, ott vannak. Tehát, hogy fel kell készülni arra, hogy mi történik, hogyha valamelyik ellenséges. Uh-huh. Mert ugye ő azt akarta, igen, hogy hát csak így monitorozzák őket, és akkor ennyi. És ha találnak egyet, akkor engedjék el. És ugye meg a Lee mondta, hogy hát jó, csak hogy ezt a katonaság meg nem fog belemenni. Uh-huh. Szóval azt tetszett. A volt súlya a döntéseknek.
Igen, jól össze volt rakva, meg hát az is, ahogy amikor ugye a fiatal Lee Show-nak kell hoznia egy döntést, hogy hova megy, vagy hol marad. Uh-huh. Tehát tényleg úgy, amikor ugye oda rakták elénk, hogy na most neki meg kell hozni ezt a döntést, akkor tényleg 50-50, tehát egy fogalmam nem volt, hogy na hogy fog dönteni, mert hogy ebben a helyzetben van, azért tényleg ez egy ilyen körülbelül lehetetlen. Szóval jó volt megcsinálva, és ezt tudnám egyébként kiemelni, most így gondolkodtam róla valamelyik nap, hogy az Apple sorozatoknak általában, vagy legalábbis ugye az a szerete az Apple sorozatoknak, amit én is nézek, az általában jobban van megírva, mint más streaming szolgáltatókon a sorozatoknak az a szerete, amit nézek. Forgatókönyv szempontjából szerintem az Apple több figyelmet szán a sorozatoknak, és nem csak forgatókönyv szempontjából, hanem a látvány is rendben volt itt a sorozatban, tehát nem arról van szó, meg hát nyilván látjátok, azért megvettek egy-két nagyobb színészt, csak mondom, ha most így Amazonos meg Netflixes sorozatokhoz, meg Disney bazd meg, hasonlát, az vicc.
Ez már egy ilyen mondás lesz, Disney bazd meg.
Az. Szóval ilyenekhez hasonlítom, akkor szerintem általában egy magasabb szinten vannak megírva a sorozatok. Nem tökéletesek, tehát messze nem, de tényleg látni, hogy belefektettek valamilyen munkát, és nem csak hozzunk össze valamit, aztán lesz, ami lesz, kiadjuk, mint ahogy például a Marvel című filmnél történt.
Majd mindjárt.
Amiről majd igen, később egy kicsit. Na igen, mit szerettél volna mondani?
Hát szerintem az Apple az emberi drámák, jó, most ugye mondtam, hogy annak a három karakternek az emberi drámája az nem annyira tetszett, de alapvetően ezt, amit én látok az Apple sorozatoknál, hogy ők az emberi drámákban nagyon jók, amiben nagyon sok más franchise stúdió, mondjuk úgy nagyon sok más stúdió elbukdácsol. Uh-huh. Tehát akár a másik űrhajós sorozat, amiről akartunk beszélni.
For All Mankind.
For All Mankind, igen, no. Hogy ott is egyébként milyen jó emberi drámákat tudnak megírni. Ebben is tök jók voltak az emberi drámák. Tudom, hogy az emberek nagyon szeretik fikázni a Lord of the Rings sorozatot, szerintem abban is egyébként voltak nagyon jó emberi drámák, de tényleg azt látom, hogy ugyanakkor megpróbálnak megfelelni nagyon ezeknek a PC dolgoknak, na is ott szoktak elbukni egyébként.
De bocsánat, csak egy pillanatra, mert hogy a Lord of the Rings sorozat az Prime, Amazon Prime.
Jó, az meg tényleg. Csak a nagy költség miatt vett, és miatt egyből arra gondoltam, hogy Apple-ös, igazad van, bocsánat.
Egyébként, tehát így fejben, csak azért ugrott be nekem is rögtön, mert fejben ahhoz, többek között ahhoz hasonlítottam ezeket az Apple sorozatokat, hogy a Lord of the Rings sorozaton, ami megint ugye, az a 2022-es sorozat volt, tehát már elég régi, több mint egy éves. Szóval, hogy A költségvetésén látni lehetett, hogy bazdmeg ebbe beleöntötték a világ összes pénzét kétszer, de valahogy engem annyira nem fogott meg a karakterdráma része, vagy nem tudom, hogy mondjam. És szerintem azért, mert hiába voltak benne jó helyzetek, vagy jó kérdések, mondjuk így, nem valahogy az egész dramaturgiája a sorozatnak nem tudta ezeket kellően tisztán előadni, tehát hogy az ember arra koncentrál, hogy aha, akkor most itt ennek a karakternek ezt a döntést kell meghozni, és ebben mondjuk lehet közrejátszik az is, hogy azért elég sok karakter volt benne, szemben mondjuk ezzel a sorozattal, ahol így 3+3 karaktert úszkve követhetünk végig, tehát azért nagyjából lehetett követni, hogy ki mit gondol, meg milyen ember. És ugye most így, ha föl kéne sorolnom a Rings of Power sorozatból karaktereket, hát volt benne a galantféreg, vagy mi?
Galantféreg, mi?
Hát Galadriel.
Basz meg,
okay. És komolyan egy más név sem jut eszembe. Hát ha jól emlékszem, benne volt Elrond. Ja, igen, igen. Ja, benne volt Elrond. Ja, fiatal Elrond.
Hát menjünk bele mélyebben?
Nem. Csak így felhoztál a sorozat címét, aztán azért egy pillanatra.
Fél, nekem átjöttek az emberi drámák, de azért szerintem, mert tudtam külön kezelni ezt, mint egy ilyen fanfiction gyakorlatilag a Lord of the Rings-hez. Tehát, hogy nem akartam mindenképpen annak a világnak a részének tekinteni, hanem úgy néztem, hogy hát ez egy ilyen fanfiction sorozat, amit így nem Tolkiennak a munkáján alapul 100%-ig, ugye alapvetően is egyébként csak a izéken alapul, a Silmarilloknak a appendixén, hogyha jól tudom, tehát hogy ahhoz kapták meg max a jogokat, tehát hogy ezért is ugye elég sok gáz volt benne, de tehát hogy ezért volt egyébként szerintem nagyon sok helyen megkötve a kezük, és például nekem az tök tetszett, hogy egy ilyen fanfiction Sauronként, hogy tényleg így elképzelni, hogy lehet, hogy ő egyébként volt egy olyan ponton, ahol szeretett volna egyébként jó lenni, csak egyszerűen nem tudott. És hogy nekem például ez egy tök jó ilyen karakterdráma volt, hogy ott van Sauron, lehet, hogy látta azt egyébként, tudom, hogy ez így a Tolkieni fő kánonban nem így néz ki, de egy ilyen fanfictionként nekem tök érdekes volt, hogy elképzelni, hogy mondjuk Sauron lehet, hogy volt egy olyan időszak, amikor szeretett volna ez egészen felhagyni, és hogy elengedni ezt a hatalmat, és hogy tényleg csak élni, mint egy normális ember, de egyszerűen a körülmények ezt hozták, hogy nem tudott ettől elszakadni. Tehát ebből szempontból nekem tetszett.
Igen.
Más kérdés, hogy igen, nyilván ez lehet, hogy mondjuk nem a Lord of the Rings-el alkalmasabb erre, hogy ilyen témákat feszegessenek, de na mindegy, ennyit a...
Abszolút egyetértek veled, és szerintem én is jobb véleménnyel voltam a Lord of the Rings sorozatról, mint általában a internet népe, hogy láttam a problémáit, ugye most is itt elmondtam, hogy túl sok karakter, dramaturgia nem volt tökéletes, mit tudom én, de alapvetően én így tök jól elnéztem. Meg igazából nem emlékszem rá. Tehát megint csak ez egy olyan lakmuszpapírja annak, hogy most mennyire volt jó egy sorozat, hogy mire emlékszel egy év után? Mert hát nem tudom, egy Firefly-ra, és elkezdek kityeregni. Tehát így...
Olyan szar volt, hogy hát
ilyen. Igen, pontosan. Tehát arra azért a mai napig emlékszik az ember beszólásokra, jelenetekre, egész storyline-okra, Mandy Cole Jane. Emlékszik az ember, mert jó volt, és a Lord of the Rings meg pont egy olyan volt, hogy annyira grandiózus volt, annyira nagy volt, hogy nem állt össze egy olyan egészé, hogy az így meg is maradjon a fejemben, mert hogy az agyam az ilyen kifilterez mindent, amire úgy gondolja, hogy nincs szükség.
Hát most egy kicsi felszopás nektek egyébként, hogy én mindig azon szoktam meglepődni és így csodálni titeket, hogy így képesek vagytok bazd meg részekre visszaemlékezni cím alapján a Star Trekből.
Hát aki nem.
És hogy így, hát például én. De hogy egyébként, hogy igen, ez mutatja például nálatok, amit mondta az előbb is, hogy mennyire emlékszel rá, hogy nem tudom, évtizedek után még emlékeztek arra, hogy konkrétan mi volt a rész, és mi volt a címe, és a többi, és én is például nagyon szeretem mondjuk a Csillagkaput, de fokkalva nincs egy résznek a címéről se.
Aha.
Pedig nagyon szeretem. Tehát, hogy igen, ez is jelzi akkor azt, hogy ha ennyire nem tudsz emlékezni egy év után, akkor valószínűleg ennyire nem maradt meg neked, hogyha egyébként megképes vagy arra, hogy a Star Trekből 20 évvel később is visszaemlékezz egy részcímére.
Na, ez egy nagyon-nagyon érdekes pontot hoztál fel, mert most azon gondolkodtam így, miközben te beszéltél, mert ugye nem figyelek rád.
Ez egyértelmű.
Nyilván. Szóval nem csak az ugrott be arról, amit mondtál, hogy igen, a Star Trek részek, és rögtön elkezdték a nevek így záporozni az agyomban, hogy Year of Hell, meg Measure of a Man, meg hasonlók. Tehát Star Trek részek, és most több mint 700 epizódról beszélünk, ugye, és Star Trekről beszélünk, tehát nem ilyen Discovery meg hasonló fasságokra gondoljatok, hanem ami így 2000, nem is tudom, 5 környékén lezáródott.
Tehát a régi boomer stuffról.
Boom, az, jó, takarodj. Ja, az még nem is boomer volt, tehát az még hippiként indult.
Hippiként?
Hát nem. Na, szóval, hogy amit most...
Szépentés.
Igen. Amit most itt mondasz, az azért is érdekes, mert hogy több mint 700 epizód, és rengeteg epizód így tényleg beugrik, hogy mi volt a sztori, mi volt a cím adott esetben, mik történtek, stb. De egy nagyon fontos különbség, hogy azok a sorozatok mind epizódikusak voltak. Tehát ott, hogyha ha azt mondod, hogy Year of Hell, akkor, és most nem azt mondom, hogy a teljes Year of Hell, ami ugye egy dupla rész volt, ha jól emlékszem, gondolkodom, hogy dupla vagy tripla, tök mindegy, tehát nem egy epizódból állt. Nem mondom, hogy itt van a fejemben az egész, de úgy nagyjából a sztoria még mindig megvan, annak ellenére, hogy nem tudom, mikor néztem utoljára Voyager, tehát szerintem volt már 10 éve lassan, nagyon régen. És szerintem azt könnyebb volt megjegyezni, mint mondjuk egy ilyen mai szerializált sorozatot, mert ugye ezekben a szerializált sorozatokban kapunk egy évadot, és jó esetben az évad az egy lezárt sztori, tehát egy átívelő valami, még akkor is, hogyha nem antológia sorozatokról beszélünk, mint mondjuk a Fargo, hanem mondjuk mint egy olyanról, mint a For All Mankind, ahol ugye minden egyes évad egy külön idősíkon játszódik, egyes karakterek ugye visszatérnek, stb., de alapvetően minden évad egy külön story arc, tehát egy külön story íve van. És ugye szerintem könnyebb visszaemlékezni egy jó Star Trek epizódra, mert ott egy 40-45 perces valamiről beszélsz, vagy 2-3 epizódosról ugye adott esetben, nem pedig egy 10 epizódos szerializált sorozatról, vagy sorozat évadról.
Tudom, hogy megjössz, akkor nem is szabad
feltetni. Nem, hát... Nem, meg...
Nem, értem, amit mondasz.
Pedig hát, lett volna egy ingyen szopás, mindegy.
Ott van még a sarki csöves. Mi?
Igen, van hozzá gusztusod.
Nekem nincs.
Na, menjünk tovább.
De értem.
Mielőtt még annyira mélyre megyünk, hogy itt kifúrjuk magunkat az állomásból, és kiesünk az űrbe.
Egyébként az egyik karakter az Star Trek-es volt.
Várjál, melyik sorozatról beszélünk?
Picardról. A Monarchban az egyik anyuka. Caroline a kétnek az anyja.
Kétnek az anyja?
Picardban volt. Ő volt a general. Mi volt ő?
Nagy general.
Hát a végén a Picardnak a... Mi volt ő?
Ne. Van. Tehát ugye, ha még valaki...
Commodore.
Oké.
Commodore.
Ó, baszd meg. Ez volt a neve. Ó, bazd meg. Picard első
évad. Néztem és mondom, hogy nagyon, nagyon rémlik ez a karakter, mondom, hol a picsában láttam már. És aztán láttam meg IMDb-n, hogy a Star Trek. Na, mindegy, ez csak ilyen.
Kellett neked feltépni a sebeket.
Ó, még a Discovery-ig elsétettünk.
Hát most láttam, hogy utolsó évad. Na jó, nem megyünk oda, mert...
Én meglepődtem, hogy még megy amúgy, én azt hittem, hogy már full vége.
Meglepődtem, hogy elindult. Hát komolyan a évezred legnagyobb miszkasztja volt Sonika Martin Green szerintem, és most függetlenül attól, hogy a sztori mennyire szarul van megírva, meg mit tudom én, tehát az, amit az a nőnek csúfolt valami előad színészkedés címén, az így, mi a fasz? Tehát, hogy...
Pedig, ha ő lett volna mély...
Hát...
Én vártam, amikor robbadsz fel.
Nem tudok, mert komolyan agyam ledobta az égszíjat, tehát elgondolni, hogy még ebben a sorozatban is Sonika Martin Green, nem. Jó, mindegy, menjünk tovább.
Ja. Jó. Hát ajánljuk.
Ja. Igen. Már pedzegettük, hogy volt nekünk egy ilyen For All Mankind negyedik évadunk.
Jep. Ami a... Majd Morgi megerősít, vagy cáfol, hogy én nem olvastam a könyvet, de hogy a Vörös Mars az így kb. Erről szólt, mint ami volt ebben az évadban, hogy így lázadoznak a marsi népek.
Nem tudom.
Szóval így, ja, eljutottak a lázadás szintig a civilizáció építésben.
Hát szerintem az viszonylag gyorsan elő szokott fordulni.
Na, hogy tetszett?
De nem volt valami lázadás az előző évadban még a hajón is, ami a Marsra ment? voltak ott azért érdekes dolgok, mert ugye három hajó ment a Marsra, ugye a harmadik évadban.
Igen.
Az Amcsik, az oroszok, illetve a Helios, talán az volt a... A Helios volt a...
Valami nap, meg valami...
Cégnek a neve, ja. Na, igen, szóval azt hiszem 8 évvel később játszódunk a Marson. Ugye az előző évad az úgy fejeződött be, hogy hát már ott fölépítettek egy nagyon kicsi marsbázist, és elkezdtek vizet bányászni. És akkor itt vagy 8 évvel később, folytatódik a sztori, és a marsbázis az már egész nagy, mindenféle szkafander nélkül lehet benne járkálni, illetve kvázi civilek élnek rajta, tehát nem teljesen civilek, de hát ugye előfordul már egy gyerek is a későbbiekben, illetve hát ezek a civilek, ezek, ha jól emlékszem, akkor Helios alkalmazottak, akik ugye karbantartók leginkább a bázison, és hát igen, elkezdenek lázadozni. És szerintem egyet nagyon, nagyon jól hozták be Miles-nek a karakterét, ugye egy új karaktert, aki hát úgymond kényszerűségből a Marsra megy.
Milos.
Milos,
meg. Milos. Kurva jó volt.
Jaj.
Szóval Milos.
Igen, Milos karaktere. Nagyon jó hozták be a karakter szerintem, mert megmutatták nem csak azt, hogy ki ez a karakter, és mit csinál, meg honnan jött, meg mit tudom én, hanem azt is, hogy milyen ez a világ, amiben élnek. Tehát ugye most 2003-ban hirtelen nem tudom, játszódott ez az évad. Tehát ugye, aki esetleg nem ismerős erre felé, mi nálunk, ez egy alternatív múltból a alternatív jelenbe tartó sorozat, ahol ugye nem ért véget a űrverseny a holdra szállással 69-ben, hanem folytatódott. És most mondom, ha jól emlékszem, 2003 vagy valami ilyesmi volt a dátum az évadnak az elején, tehát a negyedik évad elején, úgyhogy még nem tartunk a jelenben, messze nem, de tartunk felé. És hát teljesen más, hogy alakult az emberiségnek a múltja, hiszen már a Marson vagyunk, és van ott egy bázisunk, meg hát a Holdon is van egy bázisunk, meg hát megyünk az űrben jobbra-balra, vagy hát így a naprendszerben egyelőre, de aztán ki tudja, hogy mi jöhet még. Na, igen, és hát ugye visszakapjuk Joe Kinnamant, mint Edward Baldwin-t, igen.
A Hold, az, hogy mondtad egyébként, ez nekem tök fura volt, hogy így a Hold az így tök elfelejtődött. Én nem tudom, hogy az intentional volt, vagy így miért, de hogy én nem nagyon emlékszem, hogy a Holdról bármit mondtak volna a negyedik évadban.
Nem nagyon mondtak semmit, de hát nem volt érdekes, mert főszereplőink már a Marson vannak, és az ottani bázist építik.
Hát jó, de most így, ha realisták akarunk lenni, akkor szerintem attól, hogy van egy Mars bázisunk, attól még a Hold ugyanolyan fontos. Sőt, igazából az ugye akkor...
Nem ott volt a sztori.
Kikötő. Értem, csak hogy említés szintjén sem volt nagyon semmi róla kb.
Jó, oké, pont, nem volt róla semmi.
Ja.
De, tehát oké, ez a sztori, és gondolkodom rajta, hogy mik voltak benne, de nagy részt lejátszódhatott volna a Holdon is. Tehát ilyen szempontból szerintem majdnem mindegy, hogy most a Holdra vagy a Marsra rakták a sztorit. A két nagy különbség az ugye az, hogy az az ásvány, vagy micsoda, amit Miles... Milos talált a bolygón, az micsoda, illetve hogy mennyi ideig tartod az út. Tehát, hogy nem, igazából nem, most hülye vagyok, mert elkezdtem gondolkodni a végén az évadnak, és hát ugye ami történik, az nem történhetett volna meg a Holddal. Tehát ugye, és akkor innentől spoilerek. valahol az évad fele környékén észrevesznek egy aszteroidát, amit el tudnak téríteni, úgyhogy a Marsra menjen. Aztán rájönnek arra is, hogy de egyébként akkor kihasználhatjuk a paritja hatást, és a Mars gravitációját felhasználva ezt az aszteroidát egészen a Földig vihetjük. És ugye pont ebből lesz majd a nagy ellentét így mindenféle karakterek között. Tehát, hogy most a Földre vagy a Marsra kéne vinni ezt az aszteroidát, vagy hát Föld körül vagy Mars körüli pályára, és hol kéne kibányászni. És szerintem egy marha jó problémát hoztak elő, nagyon jól megcsinálták az egészet. Most így röviden elmondva, le a kalappal a negyedik évad írói előtt. Jó, nyilván nem egy hard sci-fi, meg tökéletes évadot kaptunk, meg volt benne rengeteg karakterdráma, meg talán még egy-két felesleges dolog is, vagy nem annyira jól megírt dolog, meg volt, amit jobban kibontattak volna, stb. Tehát mindig lehet rosszat mondani egy évadról, de számomra ez az évad, ez ismét feljebb emelte ezt a sorozatot. ugye a harmadik évaddal nem voltak olyan, a harmadik évadról nem voltam ilyen jó véleménnyel, ez viszont tetszett.
Csak kérdés, hogy neked ugye a Gore-nak a karaktere, elnök, a Gore-nak a karaktere az így, hogy tetszett? Mert nekem az egy kicsit fura volt egyébként, hogy ugye, hát a mi valóságunkban, uh-huh. a Gore-t azt alapvetően egy nagyon pozitív emberként írják le, aki ugye a környezetvédelemért nagyon sokat tett, tehát ugye alapvetően tök jó embernek írják le. Sorozatban annyira egy seggfejnek állították be, hogy én indítszem, hogy ez most intentional, hogy ezzel most így valamit ők szerintem így szeretnének mondani, vagy nem. Miért? Tehát, hogy
szerintem...
Nem értettem.
Jó, oké, tehát egy, nem sok szerepe volt a sorozatban, tehát most amire visszatudok emlékezni, az volt talán egy
telefonhívás,
igen, egy telefonhívás és egy televíziós beszéd, és körülbelül ennyi, amit Gore-ból kaptunk, szerintem elnök, ennyi. Tehát,
hogyha hatalomra kerül, akkor ő is ugyanilyen balfasz lesz, mint a többi.
Nem azért, mert hogy balfasz lesz, mert hogy balfasz lesz, hanem mert ő, mint Al Gore, aki a környezetvédelemért, meg a klímaváltozásért harcol, vagy hát a klímaváltozás ellen harcol, őt nem köti semmi. Tehát ő talált magának egy célt, afelé halad, de igazából őt nem kérik számon. Ha viszont ő elnök lenne, bárki, aki elnök, kivéve Trumpot, mert ő leszarja az egészet. Tehát, hogyha ő elnök lenne, akkor viszont ugye hát neki vezetnie kell azt az országot, és ami még fontosabb, újra kell választatnia magát. Szóval az egy sokkal emberpróbáló feladat szerintem, mint amit most csinál. És nem azt mondom, hogy amit most csinál, környezetvédelem, stb. Az nem jó, meg hogy az bárki meg tudja csinálni, nem erről van szó, csak hogy ha konkrétan ugye pisztoly tart a fejedhez Kína, Oroszország, meg fene se tudja még, hogy hány ország, és neked valahogy ebben a világban kell ellavíroznod, úgyhogy hogy rengeteg belső probléma is van, stb. Tudjuk, hogy nem könnyű az amerikaiaknak manapság, akkor egy seggfej leszel, mert erre van szükség, hogy túléljél, és nem csak, hogy megmentsed saját magad, hanem hogy el tud végezni a munkádat. Tehát amikor rábassza a telefont Hobsonra, aki ugye Eli Hobson a NASA-nak az új vezetője, rábassza a telefont, hogy old meg, bazd meg, ez szerintem nem seggfejség volt, ez így működik. Tehát, hogy bazd meg, kineveztelek a NASA élére, itt egy probléma, old meg a kurva életbe, én ezzel nem tudok foglalkozni, ezért raktalak téged oda. Ha nem tudod megcsinálni, akkor lépjél félre, nem úgy, álljál.
Az óvár is iratom, úgyis látod már ilyet.
Akkor már mindegy. Akkor lépjél félre, minden egyszerűbb lesz, szóval álljál félre, valaki mást kinevezünk a helyedre, tök mindegy, de érted, tehát most vagy meg tudod csinálni a munkádat, vagy takarod, ennyi. Így működik, tehát szerintem nem seggfej, hanem egy átlagos, rohadt sok stressz alatt lévő vezető. Ennyi.
Értem. Ja. De nekem is ez volt, csak nagyon szembeötlő volt, hogy mennyire más karakter, mint amit esetleg így lehet hallani a valóságból, de ja, mennyit értek.
Oké, tehát ott tartottam, hogy visszakapjuk Joel Kinnamant, mint Ed Baldwint. Lassan már nem tudom, 70 éves vagy valami Matuzsálam így a sorozatban. Nagyon jól megöregítették, tehát...
Az nagyon jó volt, ilyen.
Igen, jól néz ki továbbra is. Még így is feleségül venném, így 70 évesen.
De várj el 70 évig, hogy ő legyen a feleség.
Hát kénytelen vagyok. Visszajön Daniel Poole, ugye az ő ellen pólusa. Uh-huh. Igen, Dev Ayesa, aki még ugye ismerős lehetett az előző évadokból, ugye ő a Heliosnak a igazgatója, vagy alapítója, vagy tehát nem tudom, egy pénzes, okos ember. Margot Madison, aki továbbra is az egyik legjobb karakter szerintem, tehát nem tudom, én imádom.
Hát, oké. Okay. Gyűlölöm azt a nőt, igen.
De várjál, a színésznőt gyűlölöd, ahogy játsza, vagy mit tudom, vagy...
Jó, a karakter gyűlölöm, a színésznőt jól játsza. Igen.
Na, akkor menjünk bele, miért gyűlölöd?
Margot Madison.
Akarsz róla beszélni?
Hát ez úgy indult, apu. Nem tudom.
Mutasd meg ezen a babán, hogy hol nyújt hozzád.
Fú, ez most így. Az nagyon idegesítő számomra a Margóban, hogy elméletileg ő egy kurva okos karakter, tehát hogy tényleg látjuk azt, hogy az egész NASA-nak kb. Felépítésében ott volt, és segített, és aha, a jövő vitte a NASA-t, és ahhoz képest olyan ostoba bazd meg, hogy az hihetetlen. Tehát, hogy ő tényleg komolyan gondolta, hogy ő majd eljut a Szovjetunióba, és akkor ott majd őt így kapásból egy szakmaiként fogják kezelni azért, mert ő most így felépítette a NASA-t, tehát hogy mi a fasz gondolt, hogy mi fog történni? Hát persze, hogy berakták egy lakásba, az meg odaadtak neki pénzt, és mondták, hogy kussolsz és ülsz a picsában. Tehát, hogy mire számított, hogy amikor áruló lesz a saját országában, akkor mi fog történni vele? Tehát, hogy én nem értettem ott a karaktert, hogy így mire számolták is anyám, hogy mi fog történni?
Nekem ezzel nem volt problémám. Tehát ő ugye azért ment, azért defektált mi a...
Defektált, igen.
Azért ment el Oroszországba, illetve hát itt még a Szovjetunióba, hogy megmentse a... nem fog eszembe jutni a neve, ugye az a szovjet rakétatudós, akit segített a harmadik évadban, stb. Tehát akivel nagyon jó viszonyban vannak, én nem tudom, hogy az...
Kokettáltak.
Olyasmi, igen, tehát hogy most ez így... Szerintem ők szerelmesek, csak Margo, ugye...
Hát a csávó biztos szerelmes.
Szerintem Margo is. Margo is szerelmes, csak ő ugye egy ilyen kicsit a spektrumon lévő karakter, és ahogy ő kifejezi az érzelmeit, az teljesen más, meg eleve elnyomja őket, meg sokkal inkább magának való szerintem. Tehát ő tényleg egy ilyen hidegebb, logikusabb gondolkodású valaki, de vannak érzelmei, ez szerintem a színésznő Renschmidt szerintem ezeket jól előadja. Tehát számomra ő egy teljesen hihető ember.
Nem, mondom, revolítanám, a színésznő jól játssza, csak a karakter nekem kurva idegesítő.
Jó, tehát ő azért ment Oroszországba, hogy megmentse ezt a csávót. Nem tudom pontosan, hogy itt most mi volt a terv, meg mit tudom én, de szerintem ő teljesen jogosan úgy gondolta, hogy bazd meg, én vagyok az, aki összeraktam a NASA-t. A szovjetek nem lehetnek annyira hülyék, hogy nem használják fel a tudásomat. És én idézőjelben szívesen segítek nekik, mert Margo egy olyan karakter, aki jobban érdekel az, hogy az emberiség előre jusson, idézőjelben bármi áron, mint az, hogy az amerikaiak előre jussanak. Nyilván ideális esetben ugye maradna Amerikában, és velük játszana egy térfélen, de hát nem így osztották neki a lapokat, úgyhogy úgy döntött, hogy jó, akkor átülök a másik székbe, és akkor ott fogok dolgozni. Tehát...
Hát nem tudom, szerintem bármilyen olyan okos embernek, mint Margo, amikor így elkezdődött az egész szergelyes szál, akkor az lett volna, hogy így szól a titkosszolgálat, vagy a katonaságban, nem tudom, bárkinek. Figyeljetek el, hogy itt van ez a, most megnéztem közben, Szergej nevű rakétatudós a szovjeteknél, aki kurvára szeretné otthagyni az országát, meg egyébként így nyílt is lenne erre, és kurva nagy koponya, és itt hozzuk már át. És nem az utolsó utáni pillanat beszélve jutni, hogy amúgy az meg így szólhatnék amúgy a titkosszolgálatnak. Tehát, hogy így... Tehát onnantól fogva, hogy elkezdtek infót megosztani egymással, én nem értettem, hogy miért nem az az első gondolata, hogy bazd meg, hozzuk már át az USA-ba.
De várjál, nem mondhatta el a titkosszolgálatoknak, hogy ő információt adott át nekik, neki, Szergejnek?
Nem, hát onnantól fogva, hogy a Szergej mondta azt, hogy, mert ugye a Szergejnek volt aztán az ötlete, hogy akkor ők osztják meg egymással az infókat.
Aha.
Tehát, hogy nekem ott az lett volna az első reális gondolatom, hogy hát akkor hozzuk át. Tehát, hogy onnantól fogva, hogy az oroszokkal elkezdesz ilyen kétes, sötét üzleteket kötni, hát nyilván valamit.
De várjál, ennek semmi értem, mármint, bocsánat, szóval, ha őt mint egy eszetet szeretnék használni, akkor ő pont, hogy jó helyen van, ha Oroszországban marad, és hogyha ő Szergej azt mondja, hogy ő szeretne eljönni, akkor a CIA biztos, hogy nem akarná őt elhozni, hiszen mennyire tök jó, hogy van egy beépített emberünk az orosz űrügynökségnél.
Hát, jó.
Tehát azért mondom, hogy tehát Margo szerintem szerelmes ebbe a karakterbe, Szergejbe, és meg akarta menteni, és szerintem ő tisztában van vele, hogy abban a pillanatban, hogy a titkosszolgálat megtudná, hogy figyelj, itt van ez a karakter, és ő igazából a mi oldalunkon áll, nem próbálnák meg őt kihozni családostul, mert ugye az egy kurva nagy meló lenne, hanem megpróbálnák otthagyni, hogy minél jobban ki tudják használni, hogy van egy beépített emberünk az orosz űrügynökség tetején. Szerintem.
Hát nem tudom. Én nem így látom, de jó.
Hát de figyelj, akkor nincs igazad, menjünk tovább.
Ennyi.
Megoldottuk.
Így van. Nem ide, szóval nekem Margónak a karaktere, meg a Karen Baldwinnek a karakter, ez a két karakter volt, akit egy rolltól gyűlöltem, Karen, hál' Istennek, már nincs a sorozatban, és remélem, hogy Margó se sokáig.
Igen, Karen érdekes volt, de voltak nála rosszabb karakterek is.
90%-ának szerintem a problémáit ő okozta kb.
Hát olyasmi, igen. Aki egyébként itt tök jó volt szerintem ebben az évadban, az Margónak a, hát nem tudom, tartótisztje, vagy mi volt, Irina Morozova, aki ugye, mint kiderül, a valami nagyon nagy benfentes a KGB-ben, és ugye utána ő lesz az orosz űrügynökségnek a vezetője, tehát Margónak a főnöke is. És az a kapcsolat, illetve az a viszony, ami kettőjük között volt, és ahogy az alakult, átalakult, az szerintem marha jó volt. Tehát az, hogy a végén Margó mégiscsak keresztül tudja verni a saját akaratát Irinán, és Irinát ilyen szar helyzetbe hozza, az szerintem egy felrakta a koronát az egész storyline-ra. Ja. Mert hogy ugye Irina volt az okos karakter, aki tényleg, mondom, eljutott a Roscosmosnak, igen, a vezetői székéig, és ott is mint egy KGB-tiszt működött, mert hát nyilván ugye a Szovjetunióról beszélünk. és tökéletesen tudta irányítani Margot addig a pillanatig, amíg Margot rá nem jött, hogy bazd meg, leszarom az egészet, nincs mivel zsarolni engem, mert már leszarom a saját életemet is. És ugye meg tudták lépni azt a végén, amit megléptek, ugye Alaidának a segítségével. Ja. És ott szép volt, ahogy megmentette Alaidát is. Szóval nekem tetszett ez a vonal, és szerintem nagyon jó volt felépítve az évadnak a sztoria, tehát ugye rengeteg szálból állt, és ezek a szálak gyönyörűen voltak összefésülve, ahogy összefügtek egymással, ahogy hatottak egymásra. Tehát már csak úgy, ahogy felépítették az egészet, ugye, hogy az első részben kapjuk azt a, na hát akkor itt vagyunk egy aszteroida mellett, megpróbáljuk egy kicsit arrébb ráncigálni, ami ugye hatalmas, tehát hogy Istenem, ha ilyet láthatnék életemben, mennyire örülnék.
Tehát, hogy eljutunk ide. A referencia volt a mi valóságunkra, ugye?
Igen, pontosan.
Kezdődik az aszteroida bányászatnak a...
Hát bányászatra még szó nincs, csak egyáltalán, hogy igen, próbáljunk meg aszteroidákat kicsit arrébb mozgatni, és nézzük meg, hát, hogy...
Igen, tehát hogy gyakorlatilag próbáljuk átültetni az elméletet.
Igen, de hát ugye mi itt most 2024-ben több évtizedes tervekre nézünk előre, tehát hogy mikor persze tudunk oda eljutni, ahol itt most a sorozatban a negyedik évad indult, tehát hogy ott vagyunk a Rangerrel az aszteroida mellett, na akkor megcsákjázzuk.
Hát ha most a krumplit megválasztják, akkor még egy 30 évvel arrébb kerülünk.
Hát nem tudom, akkor az meg lehet, hogy jobban járunk, ha becsapódik egy aszteroida. Nem tudom, hogy ott mi lesz.
Hát ezt hagyjuk is. Az egy külön epizód lenne, kibeszélni, hogy mi történik, hogyha Trumpot megválasztják.
Nem is az, hogy most megválasztják a Trumpot, de hogy gondold el, hogy egyáltalán ismét a közelében van annak, hogy őre szavazni lehet majd, és a kibaszott republikánus párt nem tudott egy másik jelöltet állítani. Nem is akart szerintem, mert tehát nem tudta kinevelni egy olyan jelöltet, akire az emberek azt mondták volna, hogy jó, akkor erre lehet, hogy szavazok. Hanem Trumpra bazd meg.
Nem akarok nagyon politizálni, mert ti se szeretitek annyira, de ugyanazzal küzd az USA-nak a közélete, mint Magyarországnak a közélete, mint nagyon sok nyugati társadalomnak a közélete. Egyszerűen nincsen alternatíva, mert az emberek apolitikusak lettek, nem nőtt ki egy olyan fiatal politikus generáció, akiknek lenne bármilyen elképzelésük, és igen, sajnos ezek a nyomorultak vannak, akik azt a látszatot keltik, hogy nekik vannak elképzeléseik, populisták, és csak ők vannak. Tehát, hogy persze, gáz, hogyha Trumpot megválasztják, de ki az az ellentét, az ellenpólus, akinek jelen tud állni? Biden? Tehát, hogy érted?
Igen.
Itt Magyarországon is ez a baj, most itthoni politikában sem nem bele menni, de hogy így, mikor lesz itt változásban, ezeket nincs kire szavazni. Tehát, hogy a Fidesz addig lesz, és ameddig nincs kire szavazni, érted? Hát most...
Na, hát akkor szerintem menjünk is tovább.
Igen.
Igen.
De ez az egész nyugati társadalomra jellemző, hogy egyszerűen nincsenek alternatívek ezért olyan, amilyen.
Igen, szerintem annyi azért a különbség, hogy ez máshonnan eredezik Magyarországon, mint az USA-ban, de igen, egy hasonló helyzetbe jutottak, és egyébként itt látom, itt is ezt látom, tehát, hogy haladunk a felé, mármint UK, hogy két pártrendszer legyen, ami majdnem annyira szar, mint az egy pártrendszer. és tényleg, tehát az, ami most megy itt, ugye hát a Torikra, én nem tudom, hogy bárki, miért? Azon a négy...
az a kiakadás.
Tehát, hogy azon a négy emberen kívül, akik milliómosok és a Torik nekik megfelelő adótörvényeket hoznak, meg mit tudom én, hogy még milliómosabbak legyenek, Azon kívül ki a fasz akar ezekre szavazni? De ami a probléma, hogy most már a Labour is olyan, hogy gyakorlatilag ilyen báránybőrbe bújt farkas, egy második Tory party lett belőle, és megvárom, amíg kitöltöd.
Nem jutott le?
Nem jutott le.
Rányítom a mute-ra, bazd, hogy kurva anyját.
Mindegy. Nem, figyelj, kocsmában vagyunk elvileg, szóval ez itt teljesen beleillik a képbe, úgyhogy én ezeket benn fogom hagyni.
Jó.
Kérlek, hogy akkor hörpincset fel, büfizzél kettőt, és akkor mehetünk tovább. Kicsit megpaskolom a hátadat is. Szoptál 4 litert.
Jézusom! Engem beszólsz, hogy meg kivágjuk a műsor elején, ezt meg megmondod. Jó van.
Jaj.
De ezt nem értem tényleg most így off-topic, hogy miért nem mute-ot lehet rá, nyomtam, hogy kibaszott mute-ra. És mindegy. A szoftveres, tehát hogy nem az Audacity is nyomtam rá mute-ra. Na mindegy. Szkulom. Na. Szóval Tori.
Ja. Szóval igen, és akkor ugye itt azért még vannak választható pártok mellettük, tehát a két nagy mellett, zöldek, meg liberálisok, meg mit tudom én, tehát van valamennyi alternatíva. A nagy probléma, hogy a választási rendszer az olyan, hogy aki nyer, ahogy a tesó mondta annó, amikor nem tudom, 4 éves volt, hogy aki nyer, az győz. Tehát, hogy ugye? Hát 4 évesen. Szóval aki nyer, az arányaiban sokkal többet kap a tortából, mint amennyire nyer. Tehát a tördelék, vagy hogy hívják, szavazatok.
Igen. Hát a nyertest kedvezik, igen.
Igen, tehát ha mit tudom én most nagyon leegyszerűsítve, 30% szavazott a liberális jelöltre minden egyes körzetben, az nem azt jelenti, hogy 30%-ot fognak kapni a parlamentben is, mert ugye, hogy nem jutottak át, nem jutottak be azokban a körzetekben, és hát hiába az emberek 30%-a azt mondta, hogy de bazd meg, a liberálisoknak kéne hatalomra jutni, nem fognak, vagy hát nem fogják megkapni ennek megfelelő százalékot. Tehát a rendszer maga az afelé hajtja saját magát, hogy egyre kevesebb és kevesebb párt legyen, mert a kisebb pártok azok ki fognak esni. És ez szar, mert ugye minél kevesebb párt van, hát jó, bizonyos határok között, minél kevesebb párt van, annál kevésbé tudsz egy olyan alternatívát találni, te, mint szavazó, aki ugye a lehető legközelebb áll hozzád, mert amikor már ott tartunk, mint az USA-ban, az meg, hogy jó, hát akkor most van ez a szar, meg ez a másik szar, egyik szar se engem képvisel, csak elém raknak egy olyan választást, hogy igazából nincs jó választási lehetőség. És ugye az USA-ban is, ha belenéztek, van mondjuk a Forward Party, amiben nagyon okos emberek vannak, de nincs az Isten, hogy ők valaha hatalomra jussanak, mert egyébként, ha eljutnának odáig, hogy hatalomra tudnának jutni, akkor ugye addigra már annyira el lenne korrumpálva az egész párt, hogy teljesen mindegy lenne, mert ők lennének a harmadik rossz választási lehetőség. Megint csak ugye rendszer szintű problémák, de hát mindegy, én nem vagyok politológus, úgyhogy biztos van, aki ezt jobban látja nálam.
Hát mondom, az a legnagyobb probléma, azt mondtam, hogy az emberek apolitikusok lettek. Teljesen kiégtek belőle, nem akarnak vele foglalkozni, nem érdekli őket, és mindentől fogva meg. Nem is tudom, ki mondta ezt, hogy tök jó, hogy te nem politizálsz, majd Mari néni politizál helyetted.
Egyik se jó.
Hát értetted, hogy érdemlikusan, hogy így igen. Tök jó, hogy te nem foglalkozol vele, hidd el, más fog vele, és sokkal rosszabb, hogy jársz vele, hogy más foglalkozik vele, Istenem.
Igen. Jó, erről majd csinálhatunk egy különadást, de ez messzire menne, és ne menjünk el tovább ezen a vonalon
persze,
most.
Persze.
Na, még egyet mondani. Nem. Ja, tehát ott tartottunk, hogy Follow Mankind. Igen, tehát ugye onnan indul a dolog, hogy megpróbálnak egy asztalérődet arrébb mozdítani, valami elszaródik, emberek meghalnak, stb. És idézőjelben tök jól indul, tehát ez a felvetése az egésznek teljesen jó, mert hogy egyből 4 résszel később egyszer csak észreveszik, hogy bazeg, itt egy aszteroida. Hát akkor mi lenne, ha még egyszer megpróbálnak ezt adott? Tehát, hogy érted, az, ami nyitó jelenet, úgymond, ami sok szempontból tök jó volt, mert ugye izgalmas volt, jól reflektált napjainkra, mert ugye hát a sorozat szeretne napjainkra is reflektálni, megalapozta azt, hogy a karakterek hova fognak tartani az évadban, stb. Az nem csak ezek miatt volt jó, hanem azért is, amire majd az egész évadot később kivezetik, és amire kivezetik, az meg, tehát ami az utolsó részben levágtak, amikor ugye tologatják az aszteroidát, és közben megharcolnak érte, hát az már... Na, hát...
És amúgy ez is egy tök jó példa volt arra, hogy nem kell konkrétan fizikailag agresszív legyen a sorozat ahhoz, hogy egyébként izgalmas legyen. Amit még annól mondtatok ti is régebben, hogy a Star Trek azért jó, mert alapvetően ilyen tudományos problémákkal foglalkozik, és tudományosan közelíti meg. Itt is ugye az volt, hogy igazából nem arról szólt, hogy akkor most így 6-6 doboz mögött álltak katonák és lövöldöztek egymásra piu-piu, hanem hogy ugye gyakorlatilag egy technológiai, technikai kérdést próbáltak megoldani, és mégis milyen izgalmas volt.
Igen, volt benne egy-két csihipuhi, ugye az utolsó részben,
csak az nekem tetszett.
És eldördült egy fegyver is, és nyilván, az is mennyire tök jó volt, hogy a fegyvernek a sztoriát összerakták így az utolsó részekben.
Igen. De mondjuk nem az volt, hogy tudod, hogy így akkor mentek hajóval, és megszállták az aszteroidát lökő eszközt, hogy akkor most ki fogja uralni, hanem egész egyszerűen egy technikai kérdés volt, hogy ki tudja éppen az adott pillanatban irányítás alatt tartani ugye az egész eszcajgot. Szóval szerintem tök jó volt.
Igen. És ami egyébként még szerintem kiemelendő ezzel a sztorival kapcsolatban, mert nem hiszem, hogy sokan ki fogják emelni, és szerintem egy zseniálisan nagyon jó húzás volt, az, amikor Kelly, Ed Baldwinnek a lánya, vagy hát fogadott lánya, mindegy, sikerül eljutni a Marsra, de hát viszi magával a gyerekét is, akinek valami szív problémája van, stb. Stb. És egyébként vele lehet, hogy a következő évadot vezették fel valamennyire, mert hogy ugye biológus és az életnyomát kutatja a Marson, tehát lehet, hogy a következő évadban látunk már valamit, mikrobiális életet a Marson, stb. Stb. Tehát ugye ez mondjuk egy szép lezárás.
Fasz jönnek nagy tankokkal. Ilyenek a marsiak nagy tankokkal.
A lépegetőkkel. Tripodok.
Olyan fasz csináltatok ti itt 7 évig fölöttünk, mert csak téli álmot aludtunk.
Agyarnak kell itt lefúrni, bazzeg. Nem tudunk aludni tőletek.
De azért mennyire durva lenne, hogy ilyen full más irányba ment el a sorozat, és tényleg ilyen jó lenne az egész sorozat. What?
Támad a mars. Jönnek, hogy békében jöttünk.
Bocsátatok vele a jókat a Sony-nak, mert ők csinálják.
Jaj. Amíg nem az Asylum-nak adják át a jókat, igen, nincs nagy baj. Jönne a megacápa a Marson.
For all Mars kind.
Jaj, anyám.
Megacápa Marson.
Igen. Még mindig nagyon szeretném megnézni ezeket a Megalodon filmeket, simán azért, mert Jason Statham, és biztos, hogy nagy agymenés, de hát nem találok rá időt.
Fúgec. Hát, azért... Én csak így YouTube-on, amit eléd dom néha részleteket, és édes. lerúgjam az a cápát, érted? Arcon rúgja a Megalodon.
Lehet, hogy ezt kellett volna a moziban nézni, nem a Dűnét. Na jó. Ja, hol tartottam? Na, visszatérve arra, amit mondani szerettem volna Ed Baldwin karakteréről, hogy ugye igen, megjelenik Kelly, hozza a gyerekét magával, ugye Ednek a unokáját, és rábízza Edre, és Ed ugye egyébként szerintem tök jó meg van írva, hogy már kezd így elfelejteni a dolgokat, meg nem tudja, nem teljesen összeszedett a karakter, mert hát az meg marha öreg, most már nem is tudom, hogy én komolyan az egész évad alatt attól féltem, hogy látnom kell meghalni, tehát én sajnos...
Én azt hittem, hogy így fogják kiírni az évadban. Igen. Én azt láttam, hogy ott valahol majd az egész... Úgyhogy tetőponton így a sztoriban, hogy majd nem tudom, szívrohamot kapod nagy izgalomba, vagy valami, hogy vagy mit tudom, a belekedés közben esetleg.
Lemegy a Marson a piros lámpás negyedbe, és hát nem úgy alakulnak a dolgok.
Meghalt kész.
A gyerekció. Szóval...
Nem csak így tudod, hogy Joel Kinnam elég nagy színész, és hogy biztos nem olcsó, és gondoltam, hogy azért, tehát hogy most egy hülye mondva, azért lett ilyen öreg, úgymond, hogy akkor ez lesz majd a vége, hogy akkor ők itt kiírják, és akkor majd jön az új generáció, és akkor majd ők róluk fog szólni. Hogy...
Igen, csak nem vezették fel még az új generációt szerintem, tehát az űrhajósok tekintetében legalábbis nem nagyon adtak nekünk új karaktereket, tehát Miles ugye nem űrhajós karakter. Nem, szerintem Joel Kinnaman még...
Na jó, de most már annyira nem fontosak az űrhajósok szerintem. Hát ahogy mondtad, a civilek vannak kb. A bázison, tehát hogy...
Hát civilek is vannak, de hát...
Szerintem annyira már nem fontosak az űrhajósok maguk.
Jó. Na, tehát akkor nem úgy mondom, hogy űrhajósok, hanem hogy katonák, akik tudják, hogy az űrben mi merre hány óra. Szóval Joel Kinnaman szerintem húzónév, tehát biztos, hogy fizetni fognak neki még egy évadot, nem ez a probléma. Csak mondom, én az évad során attól féltem, hogy látnom kell meghalni, de olvastam interjút a készítőkkel, írókkal, és ott elmondták, hogy igen, az, hogy a végén a golyó kit talál meg, hogy a golyó kit talál meg, ugye eldördül egy fegyver az állomáson, az nem volt eldöntve, hogy Danielt fogják lelőni. Meg az se volt eldöntve, hogy Daniel utána túléli, és ugye visszaviszik a földre. Tehát ott abszolút benne volt, amikor elkezdték tervezni az évadot, és ez számomra tök érdekes, hogy baszd, mi nem tudják, hogy hova mennek. Tehát, hogy...
Ja, nekem is.
Mert ugye én így a csökött kis agyammal azt gondoltam, hogy ha leraksz egy ilyen tervet az Apple elé, hogy figyú srácok, alternatív múlt, kivisszük arra a sorozatot, hogy az emberiség elfoglalja a naprendszert, így idézőjelek között, akkor azért egy sokkal átfogó, vagy sokkal átgondoltabb, mondjuk úgy részletesebb tervük lesz arra, hogy kik is azok a karakterek, akiket végigkövetünk, és mi történik ezekkel a karakterekkel, mert ugye oké, hogy ez egy sci-fi, de egy 100%-ig a karaktereken van a hangsúly, nem 100, de nagy részt a karaktereken van a hangsúly, tehát nem azért nézem ezt, mert hogy mennyire jó maga a sci-fi része, hanem hogy mennyire jók azok a karakterek, és az a dráma, megint csak, ami köztük van, ahogy ők próbálják megoldani a problémákat. Tehát kellenek az ilyen karakterek a sorozatokban, még akkor is, hogyha egyébként a sci-fi része rendben van és érdekes, azért, hogy tudjál velük azonosulni, és legyen valami, ami behúz a sorozatba, mert különben ez egy dokumentumfilm, vagy hát egy alternatív dokumentumfilm lenne.
Ez a másik sorozat, a Natgeos.
Á, jó. Na, hát az nem volt annyira jó, igen.
Amit egy elmagyarázta, az kb. Az.
Aha.
Nekem egyébként a mi kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ők ezt most vajon azért csinálják így akkor ezek szerint, mert ugye ezt is hetente teszik ki, azt hiszem? Hetente, igen.
Hetente jöttek az epizódok, igen.
Hogy azért csinálják így vajon, mert monitorozzák, hogy egyébként mi a nézőknek a reakciója?
Nem. Tehát az, hogy hetente rakják ki, az nem azt jelenti, hogy ők hetente lövik az epizódokat.
Már ott kell gondolni, hogy leforgatnak több variációt, és akkor csak az utolsó. Nem azt mondom, hogy 5-én jön ki, és 4-én rakják össze. De hogy így figyelik azt, hogy egyébként mi a reakciója a közönségnek, és akkor mondjuk abba az irányba mennek.
Nem. Tudtam, hogy ilyet nem csinálnak, legalábbis ennél a sorozatnál nem csinálnak, hanem ők pontosan tudják, hogy mi a sztori, mármint, hogy pontosan tudják, amikor a évad kezdése előtt leírják, hogy oké, ez lesz a sztori, pont. Aha. Tehát attól nagyon minimálisan térnek csak el legfeljebb, ugye, hogy amikor ott vannak forgatáson, és meg kell változtatni egy dialógust, vagy valami, vagy eszükbe jut valami egy dialógussal kapcsolatban, és akkor ugye ott van valami vezetőíró, akinek láttamoznia kell, hogy oké, ez nem fogja elbaszni 3 epizóddal később a dolgokat, de nem írnak át nagy dolgokat. Tehát kitalálják az egész évadot, mielőtt elindul a forgatás, és leforgatják azt, amit kitaláltak. Nem, tehát ilyen nincs benne, viszont évadok között lehet. Ha tegyük föl, Ed Baldwinnak a karaktere mindenki gyűlölné, akkor biztos, hogy egyszer csak kiírták volna. Tehát, hogyha mindenki gyűlölte volna az első évad után, akkor a második évadban hirtelen halál.
Hát pedig nem Margot tudom, meg tehát... osztomba, az nem mindegy. Igen.
Hát szerintem Margot az nem egy olyan karakter, aki ki kell írni, de hát... Jó.
Nem akartak megmenteni.
Mi. Menj innét.
És...
Na, várjál, még mindig nem mondtam el, amit szerettem volna Edről elmondani, hogy ami mellett itt szerintem sokan el fognak menni, az, hogy ugye Kelly rábízza az unokáját, és hogy mit csinál Ed. Tehát először is ugye...
Beküldi a raktárba?
Igen, tehát először is ugye, hogy ó, bazd meg, teljesen elfelejtettem, hogy van egy unokám, és hogy nekem vigyáznom kell rá, miközben én itt ugye a háttérben szervezem azt, hogy megpucsoljuk ezt az egész aszteroida akármit, és akkor, ó, jó, persze, semmi gond, nem felejtettem el, persze. És akkor ott a gyerek szembesülnek egy problémával, hogy be kell jutni abba a raktárba, ahol azt a szart tárolják, és ki kell onnan hozni, hát hogy tudunk bejutni? Nem tudunk bejutni, bakker, viszont itt van ez a kis szerelőjárat, amin egy nagyon kis ember átfér, beküldöm az unokámat. És így, bazd meg, néztem.
Az észak-koreai területre, ugye?
Néztem, hogy de hát, bazd meg, Úristen, és komolyan szerintem az évadnak talán a legizgalmasabb jelenete volt, mert lerágtam a körmet, hogy meg fog halni a gyerek? Kinyírja az unokáját azért, mert azt akarta?
Biztos voltam benne, vagy nem.
Ne, én nem voltam biztos benne. Tehát tényleg, és ezért mondom, hogy tök jó a karakter, és tök jó van megírva, és tök jó, hogy ezt így beleírták ebben az epizódban, nem tudom, a hetedik rész volt, talán a nyolcadik, mert ez adott egy olyan mélységet Ed karakterének, hogy látod, hogy képes elmenni a végsőkig, és a saját unokájának az életét kockáztatni, mert semmi nem mondta, hogy a gyerekre nem fog ráesni egy baszott nagy doboz. Ugye pont ezzel játszott az epizód, mielőtt a gyerek visszatér, hogy nem tudták, hogy mi történt, amíg a gyerek vissza nem jött. Szóval hajlandó lenne beáldozni a saját unokáját azért, hogy megtörténjen, aminek szerintem meg kell történnie.
Én nem ezt láttam benne egyébként, én inkább azt láttam benne, hogy ugye ő egy ilyen nagyon régi motoros, vagány, űrhajós, tudod mit tudom én, és hogy nekem itt pont az ilyen nevelésbeli különbség tűnt inkább szembe, hogy ugye Kelly az mennyire egy ilyen félti a gyereket, óvja, stb. Ugye többször is mondja neki a Baldwin, hogy így jó van, bazd meg, azért nem vajból van. És itt is azt láttam, hogy igazából tudod, hogy ő az ilyen nagyon régi módi gondolkodással, bár se gondolt egyébként, hogy ez mennyire veszélyes, hanem hogy hát ez egy fasz a gyerek, megmondja, tudod, ilyen...
Igen, igen, de bocsánat, nem úgy értettem, hogy hú, lehet, hogy meg fogsz halni. Nem baj, menjél. Nem, hanem... nem, van esély, hogy nem halsz meg, tehát... Ha meghalsz, abból majd tanulsz, legközelebb, akkor jobban csinálod.
Még a lányom lesz, még unokám leong.
Igen. Nem, tehát nem így értettem, hogy... Tehát igen, tehát hogy meg se fordult a fejében, hogy mennyire veszélyes helyzetbe küldi a gyerekét, mert úgy volt vele, hogy figyelj, a gyereknek ezt tudnia kell kezelni. És komolyan, 8 éves korában, nem tudom, milyen idős volt, eljutott a Marsra, gyenge a szíve, össze kell szednie magát, és az, ahogy az anyja neveli, az szerintem nem jó, és simán beküldi a gyereket abba a raktárba. És így néztem, hogy úristen.
Hát ez amikor nyomutatják, hogy régen úgy tanították a gyerekeket húzni, megfogták, közben bebaszták a tóba, hogy ne ússzál gyerek. Mert hogy úgyis majd ösztönösen beindul neki az úszás.
Igen, és a háttérben már készült a következő gyerek. Ugye, hogyha meg esetleg...
Meg a krokodil 30 méterrel a rét.
Na jó, szóval igen, Ednek a karaktere nagyon, nagyon szeressük. Kicsit végletes. És akkor ugye, ami így megint csak a központi motivumává válik az évadnak, hogy felfedezik ezt az aszteroidát, ugye összeül az a 7 vagy 8 állam, akik az űrprogramban...
Mert egy másodperc, bocs, hogy akarsz még a Baldwinnek a karakteréről beszélni?
Nem, később.
Mert még hozzátenném a füves dolgot például.
Ó, oké.
Hogy ennek ellenére viszont a füves dolog is egy tök jó rész volt benne szerintem, hogy ahhoz képest, hogy ő milyen volt, gondolom bele a legelső részekben, hogy milyen volt az a full, egyenes, tipikus katona, tudod, az a kimért, minden, mit tudom, és akkor hogy öreg karára ugye meg, hogy így ilyen, hogy mondják ezt, hogy így reconciliation, tehát hogy így átgondolta magát ugye, hogy így, hát jó, hát akkor füvezek ugye a feleségemnek az emlékére, stb. Tehát, hogy mennyivel egy másabb karakter lett ahhoz képest, hogy milyen lett, amikor megismertük, és hogy így ez alatt a 40 epizód alatt így mennyivel megfordult gyakorlatilag 180 fokkal a karaktere. Szerintem az ilyen tök jó adalék volt, hogy annak ellenére, hogy megmaradt ugyanaz a vaskalapos, régi módi, öreg motoros, stb., annak ellenére azért mégis mennyire megváltozott a karaktere.
Igen, jó pont.
Mert ugye effektív sztori szempontja nem volt annak, hogy ő füvezik, csak egy ilyen karakterépítő. Hogy...
Hát ha jól emlékszem, akkor ő azért füvezett, hogy elrejtse, ugye, hogy a stressz miatt már remeg a keze, meg mit tudom én, tehát...
Igen.
Kvázi...
Jó, de ettől függetlenül látszott, hogy remegett a keze, szóval.
Igen, hát elvették a füvét. Ez egy...
Ez azért volt?
Hát ha jól tudom...
Ez nekem én nem rémlik most.
Nekem úgy rémlik, hogy egy idő után már nem tudott füvezni, vagy nem tudott eleget füvezni, illetve hát a stressz is növekedett, meg ugye elvették a csaját, visszaküldték a földre, vagy nem tudom. Aztán végül is nem ment. Tehát nőtt a stressz, ugye kibaszták a flottától, kibaszták a NASA-tól, kibaszták a csillagflottától, gondold el? Nincs is csillagflotta, de kibasztak.
Következő évad megérkeznek a vulkániak.
És Ed még mindig ott van 150 évesen, és füvezik.
Új, és így akkor halna meg se, kiderülne, hogy itt beletorkolik a diszkolói tájlányjába.
Nem. Akkor...
És semmi felveg ez elejét a kádban, forró kád vízben, hogy így nem.
Kimennék Cupertinóba, és felgyújtanám az egészet a faszba.
Hova?
Apple fölhődi szállás.
Ja, fogalom sincs. Jó.
Igen, Designed in California, ugye? Igen, ott tartottunk, hogy ugye Goldilocks aszteroida, és hogy rengeteg fém van benne, és ugye...
Hélium.
Igen, első ötletük, hogy oké, akkor pályára állítjuk a Mars körül, és ott szépen kibányáztuk, és ugye tök jól bemutatja a sorozat, hogy miután ez az ötlet így megszületett a fejükben, eljutnak addig az ötletig is, hogy oké, ám de mi lenne, hogyha inkább a Földhöz hoznánk ilyen meg ilyen okokból, és a Mars le van szarva, és akkor ugye emiatt a Mars...
De várj, még előtte most viszont ez mekkora jó egyébként, és valamilyen szinten szerintem tök jól bemutatja a tipikus egydimenziós gondolkodást, hogy az első ötlet, hogy a Mars körül pályára állítják és kibányászják, mit csinál ugye a személyzet, elkezd hiszézni, hogy jaj, akkor overtime, és akkor sokat kell dolgozni, és mit tudom én. Kitalálják, hogy a Földhöz viszik, ó, basz meg, akkor nem lesz munkánk. Egyik se jó, bazd meg. Tehát ha dolgozni kell, az a baj, ha elviszik a munkát, és nem lesz munkák, meg az a baj. Tehát egyébként nekem az ilyen tök jó kis ilyen kikacsintás volt így a mi világunkra, hogy így bazd meg. Tehát itt vannak ezek az emberek, hogy csak egy dimenziósan tudnak gondolkodni.
Mm. Igen, igen, elviszik a Földhöz, és akkor ugye megszületik ez a terv, és megszületik ez a terv, hogy oké, de mi lenne, ha mégse? És ahogy Dev beszervezi az éppen a NASA-tól kirúgják, vagy hát nem kirúgják a NASA-tól, hanem ugye szépen csak leléptetik arról a posztról, ahol éppen működött, beszervezi Edet, és ahogy ketten megszervezik ezt az ellenállást, vagy nem tudom minek nevezzük, lázadást, a gonosz galaktikus elnyomó birodalom ellen. Uh-huh. Szerintem marha jó. És én nem láttam jönni. Tehát komolyan, amikor Dev ott a mondom, valahol a 6.-7. epizód végén ugye egyszer csak elmegy a Marsra, ki tudja miért, és leül Eddel szemben, és akkor mondja neki, hogy figyelj, mi lenne, hogyha meglovasítanánk ezt az aszteroidát? Azt a kurva.
Szóval... Hát, hogy valamit fog Dev csinálni, viszont az nekem is teljesen izé volt, hogy megpróbál izé Baldwinnal valamit közösen csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy azt láttam, hogy ott valamit Dev fog csinálni.
Ja.
Sőt, egyébként szerintem egy tök jó dolog volt az is, hogy ugye Devet, ugye most először gyakorlatilag láttuk itt tényleg így emberileg meggyengülni, ugye amikor áll az ablak előtt és sír. Uh-huh. És hogy milyen érdekes, hogy pont ez a pont, amikor Kelly kérdezi, hogy elviheti a fiát, és ugye Dev igazából ugye tök maga alatt van, és csak így rámondja, hogy persze. Uh-huh. És ugye később ebből lesz a probléma.
Uh-huh. Igen.
Mert ugye elvitte a fiát, akire vigyázni kell, ami ugye csomó gebaszhoz vezet. Uh-huh. Tehát hogy tök érdekes, hogy így egyszer engedi meg magának úgymond, hogy egy kicsit elgyengüljön, pont akkor jön egy kérdés, ami később évben ugye mennyire fontos lesz. Mert hogyha azt mondja, hogy nem, akkor érted, ugye nincsen probléma.
Aha. Igen.
Mert ugye gyakorlatilag ez is hozzájátszott ahhoz, ami történt, ugye, hogy hát vigyázni kellett volna a gyerekre, és akkor nem tudtak rá vigyázni. Mert ha odaadják valakinek, akkor megkérdezi, hogy de miért nem tudtak rá vigyázni, akkor ugye jön a magyarázkodás.
Ja, igen, igen. Aha.
Így meg csak annyira volna, hogy nem hozhatod, és kész. Problem solved. Csak annyira gyenge pillanatban volt éppen akkor, hogy fel sem merült benne, hogy problémákhozod ezt.
Hát nem tudom. Most azon gondolkodom, hogy vajon nemet mondott volna, ha nincs ebben az érzelmi helyzetben. Mert szerintem
biztos kimagyarázta volna Kellynek, hogy ne hozza.
Hát nem, én nem vagyok benne biztos. Tehát most attól függetlenül, hogy egyébként igen, egyetértek azzal, amit mondasz. Én nem vagyok biztos benne, hogy ő nem engedte volna meg Kellynek, hogy elvigye a gyereket. Is a Marsra. De ez mindegy, igazából, tehát mondom, szerintem ugyanúgy jutottunk volna, csak egy másik úton, mindegy. És hát akkor, ahova szépen kifut a sztori, én egyébként nem tudom, tehát mire számítottál, amikor elkezdted nézni az utolsó részt, hogy mi fog történni az aszteroidával?
Őszintén arra, hogy be fog csapódni a Marsra.
Na, köszönöm. Tehát, mert én is ezen vaciláltam, amikor nekiálltam nézni az utolsó részt, és tényleg így kijött az utolsó rész, leültem elé, kikapcsoltam mindent, ezt most megnézzük, bazd meg. mert ugye annyira erősen nyomták, hogy oké, akkor most vagy sikerül pályára állítani a Mars körül, ugye, tehát a lázadóknak sikerül meghekkelni a tervet, és a Mars körül fog pályára állni az aszteroida, és ennek volt szerintem a nagyobb valószínűsége, mert...
Csak lassítani kell.
Igen, mert különben ugye oda vezetett volna a sztori, hogy a következő évadban a Marsnak a szerepe az itt szépen elsatnyul, és az aszteroidát a Föld körül bányásszák, és visszamegyünk a Földre, tehát így nem lett volna annyira jó. Tehát pusztán sztori szempontból szerintem egyértelmű volt, hogy a Marson kell maradnia. És hát súlykolták, hogy vagy a Marsra megy, vagy a Földre megy, vagy sikerül a Földre vinniük. És így gondolkodtam rajta, hogy oké, lehet, hogy megpróbálnak minket így elvakítani, és igazából az fog történni, hogy valamit nagyon elbasznak edék, és az aszteroida becsapódik a Marsba.
Szerintem az egy tök jó sztori lett volna egyébként, hogy az emberi civakodás mekkora katasztrófához tud vezetni.
Igen, pontosan.
Vagy a helyet, hogy leülnek és megbeszélik egymással, kibaszott nagy természeti katasztrófát okoznak, és ez egy tök jó lett volna a Kellis szába is, ugye, hogy ő meg a Mars életet mutatja, és akkor pont egy ilyen balfaszkodás miatt kinyírjuk a Mars életet. Viszont egyébként meg, ja, így utóbbilag belegondolva, meg tök egyértelmű, hogy nem fogják ezt megcsinálni, mert akkor gyakorlatilag így ennyi is a sorozat.
Igen.
Tehát, hogy folytatódik akkor, ugye?
Nem, bocsánat. Én továbbra is úgy látom, hogy megléphették volna. De nem volt rá igazából szükség, mert ahogy előadták, hogy pontosan hogy sikerül az aszteroidát a Mars körüli pályára állítaniuk, az szerintem marha jó volt. Mert ugye az történt, hogy ha jól emlékszem, edéknek igazából nem sikerült összerakni a dolgot, hanem valahogy a NASA-nál megneszelték, hogy mi is történik, és hogy ők itt próbálják meghekkelni a dolgot. Igen, és ezért egy új programot töltöttek fel, és mivel Szergejt a KGB kinyírta, ezért Margó berágott Irinára, és ugye Alejdát meg behúzta magával, és ők ketten meghekkelték azt a programot, amit az utolsó másodpercben feltöltöttek, hogy vezérelje a hajtóműveket, hogy ne tudják meghekkelni azt a programot, amit egyébként ugye edék meg akartak hekkelni, és akkor ennek
következtében... Azt hittem, hogy ebből lesz a gáz. Hogy ugye az edék is feltöltöttek egy programot, ők is feltöltöttek egyet, és hogy túlságosan sokáig lassítják, igen. És ugye meg akkor befogja a Marsnak a gravitáció, és bezuhan. Tehát én azt hittem, hogy ez lesz majd, hogy a kettő program egymást felülírja.
Igen. Mondom, szerintem az, ahogy kihozták azt, hogy sikerült végül is Mars körüli pályára állítani, az marha izgalmas volt, és izgalmasabb, mint amit vártam volna. De ettől függetlenül szerintem nem lett volna probléma, hogyha meglépték volna, hogy valamilyen oknál fogva, tehát valaki elbaszott valamit, valamelyik hekkelésnél, és becsapódott volna az aszteroida a Marsba, mert akkor a következő évadban láthattuk volna, hogy oké, az emberiség ez hogy próbál abból felállni, hogy hát elmentünk a Marsra, beleöltük az összes pénzünket, és most így a Marson konstans homokviharok vannak, meg nem tudom, földrengések, meg akármi. Nem tudom, hogy mekkora problémát okozott volna konkrétan az aszteroida egy hosszabb távon.
Hát legalább újra felmelegszik.
Hát total recall, ugye? Igen.
Hát amúgy azért, ugye vannak ilyen tervek, hogy ugye hosszú távon úgy lehetne terraformálni a Marsot, hogy kurva sok aszteroidát becsapatunk. Aha. És ugye az felmelegíti annyira a légkört, hogy felolvadjanak a vizek természetes módon, ami ugye vízpárához vezet, ami jobb üvegházhatású gáz, és stb.
Na jó, de hát ezzel ott a nagy probléma, hogy ugye a napszél az azonnal elfújna az egészet, mivel nincsen mágneses tere a bolygónak.
Hát azonnal kozmikus szkélen, az a mi esetünkben azért jó néhány ezer év.
Ugye, ha jól tudom, tehát most igen, nem vagyok tudós, nem tudom, hogy számoltam ki, de...
Én igen. Én kiszámoltam. Mondja. Rágyújtok a pipára.
A matematikus ön?
Hogy meglepődött volna rám, hogy igen, passz.
Jó, én meg gazdag vagyok.
Nyertem.
Én győztem. Én pontosan. Na jó. Szóval szükség lenne egy mágneses térre, ami megvédi a bolygót a napszéltől, különben tök mindegy, hogy mennyi gáz nyomsz a légkörbe, az elillan.
Jó, de most kérdés, hogy permanently, tehát hogy véglegesen a Marsot terraformálni akarod, vagy terraformálni akarod, aztán majd lesz valami. Hát,
aztán majd lesz valami.
Hát de most kozmikus külön, érted, ezek ilyen ezer évek, több száz évek, mit tudom én, hát most...
Na de ez az, hogy...
Permanently a Marsot szerintem úgy sem lehet egyébként... Tehát, hogy nem lehet véglegesen terraformálni egy bolygót.
No, oké. Erre majd térjünk vissza 20 ezer év múlva, aztán jó pofára fogsz esni. Jó?
A császár nevében?
Nem, hanem amit mondasz, abban van ráció, de igazából szerintem egész egyszerűen azért, mert ha most tényleg mondjuk alsó hangon 500 évbe kerülne egy terraformálás, 500 év alatt, tehát hogy terraformálják a Marsot egy olyan szintre, hogy simán szkafander nélkül kint játszhassunk a marsi nap alatt, és ne fagyjunk szarrá, meg hát egyáltalán kapjunk levegőt. Annyi idő alatt el fogunk jutni oda, hogy feltöltjük a tudatunkat, és leszarjuk, hogy most egy bolygó az éppen tudja szupportálni, szép magyar szóval, az emberi életet, vagy sem.
Meg hát a Marson például úgy sem lenne sose olyan, hogy te szút nélkül tudjál mászkálni. Tehát, hogy még ha telepumpálod a légkört gázokkal, akkor sem lesz olyan gravitációja, ami akkora nyomást eredményezzen, hogy te abban tudsz ruha nélkül mászkálni. szerintem. Legalábbis nem számoltam utána, nem vagyok matematikus, de szerintem...
Nem matematikus?
Nem tudom más kialakulni.
Jó van. Hát ki kell menni, akkor is, mert bátorak legyetek.
De viszont milyen szép nagy szeme lenne a barátnődnek, hogyha kiléptek rúgani, mint a Total Recall-ba, ugye?
Azaz, igen.
Arnének milyen szép nagy szeme, jóltak egyem a húsáját.
De ja, tehát nem tudom, hogy hogy tudnánk egy megfelelő nyomást kialakítani a megfelelő gravitáció nélkül, így hirtelen ennyiben.
Felírom, utána nézek, ezt jövő héten megbeszéljük a kérdésben, hogy hogyan terraformáljuk a Marsot.
Jövő hétre megtervezzük a Mars terraformálását.
Főnök meg lesz jövő hétre.
Igen. Két hét.
Leadás.
Mint a pénznyelőben. Mikor lesz kész a ház? Két hét.
Felrakjuk a Ferit meg a Józsit, meg lesz jövő hétre.
Igen. Szóval jövő hétre megvan a terv, két hét múlva visszük a NASA-hoz, aztán három hét múlva már megyünk fel a Marsra, hogy na, akkor erre formáljuk már. Leszúrom ezt a karót ide.
Ide majd alapkő letétel meg lesz, mondhatom már, sinem van fénynek.
Milyen magyar vagy te? Hát letérkövezzük az egész bolygót a faszba.
Főhúzunk három M6-ost, jó lesz.
Három M6-ost. Aj, csak kire spóroljuk az emúziót?
Azt a légkörbe rakjuk.
Azaz.
Jaj.
Ednél tartottam.
Igen.
Két éve.
Ed meg az emúziója, igen.
Ed és az emúzió. Na jó, igen, tehát... végéről beszélgetünk, hogy ugye nem csapatták be az aszteroidát, nem csapatták be az aszteroidát abba a szerencsétlen bolygóba, hanem pályára állt a bolygó körül, és hát ugye az utolsó jelenetben láthatjuk, hogy a következő időugrás azt hiszem 2012, ha jól emlékszem. Tehát Ed már nagyon-nagyon öreg lesz. És hát várjuk szeretettel a következő évadot. Tehát nekem ez az évad abszolút visszahozta a reményeimet, hogy kapunk egy szép lezárást hozzá, mert nekem az a tippem, hogy következő évadnál két felé mehetnek el, vagy azt mondják, hogy oké, ez a sorozat Edékről szólt, Ed a végén meghal, és kapunk valami szép lezárást a sorozathoz, tehát, hogy nem tudom, elindulunk kolonizálni az Európét, vagy akármi, az Ed Baldwin nevű űrhajón, vagy tényleg behoznak egy új generációt, és akkor erőteljesen nyomják a következő évadban az új generációt, és az új generáció fogja továbbvinni a sorozatot. De nekem az a véleményem, hogy inkább az előző opció lesz az, amit...
Egy konkrét elképzelésem van, hogy szerintem itt gyakorlatilag az lesz, hogy az utolsó évad azzal fog zárulni, hogy ők elhagyják a naprendszert, és ő lesz majd a tudott bölcsöreg, aki majd segíti. Tehát szerintem kitalálnak majd valami cryosleep, vagy ilyesmi, tudod, hogy lefagyasztják őket, és akkor ez lesz majd a sztori, hogy majd ő lesz majd az új extraszoláris kolóniának az ilyen bölcseregi, aki majd segít nekik a különböző problémákat.
70 évesen lefagyasztják, és elküldik egy fényévre, ha nem áll. Egyébként az ötlet tetszene.
Fényévre.
Pláne, igen, jó, oké. Tehát, hogy az ötlet tetszene, de tehát nem építették fel szerintem ezt, hogy hirtelen az emberiség 9 év alatt, mert ugye ennyi lesz az időugrás, az előző évattól elérjen ide.
Hát miért az előző évadban felépítették azt, hogy majd itt aszteroidákat fognak tologatni?
Hát persze. Nem az aszteroida tologatást építették fel, hanem azt, hogy van olyan rakétatechnológiánk, amivel már simán közlekedünk a Föld és a Mars között. Tehát nem sokból áll igazából azt a technológiát arra alkalmazni, hogy akkor neki tolatunk egy aszteroidának, aztán kicsit megpatkázzuk a hajót, de végül is arrébb lökjük.
Hát igazából nem tudjuk, hogy a Földön egyébként a technológia mennyire fejlett már. Tehát, hogy persze, hogy látunk ilyen bejátszásokat, hogy mit tudom, ilyen
hát nem nagyon
elektromos autókat használnak, meg stb., de most érted, simán lehet egyébként, hogy következő mennyi 12 év, azt mondtad?
9, azt hiszem.
Vagy 9, ugye a következő 9 évben kitalálnak mondjuk egy olyan technológiát, amivel lehet lefagyasztani embereket. Tehát, hogy mert Baldwinból igazából kinézem, hogy az se érdekli, hogyha nem biztos, tudod, a dolog, hanem csak így lefagyasztják őket, és akkor remélhetőleg, hogyha odaérnek, mint tudom, ilyen 200 év alatt, akkor majd ki is tudnak olvadni. Mert hogy az így tipikusan megfelelne az ő karakterének, hogy igen, toljuk neki, azért legrosszabb esetben szép halál, és akkor biztos találnak, mint tudom, ilyen 5000 ilyen jelentkező, tudod, aki úgy van vele, hogy egyeb assza, próbáljuk meg.
Ja.
Szerintem egyébként mindenképp bele fog lezárulni, mert mert Ed Baldwin ez a sorozat maga, tehát én nem tudom elképzelni, nélkül ezt folytatják.
Igen. Tehát én is azt mondom, hogy de nem is csak azért, mert hogy Ed Baldwin a sorozat maga, de egyébként igen, hanem azért is, mert kezdenek eljutni arra a szintre, ahol már tényleg nagyon durva dolgokat kéne bemutatniuk ahhoz, hogy érezhető legyen a fejlődés. Tehát az, hogy most létrehozunk 9 év alatt egy kolóniát, vagy egy bázist az aszteroidán, az teljesen rendben van. Nem tudom pontosan egyébként mit fognak ebből kihozni, mert ugye ez annyira nem nagy előrelépés, mint amekkora a Holdról a Marsra való ugrás volt. Kezdenek eljutni oda, hogy tényleg ami a következő lépés lenne, mondom, az kivinni emberi kolóniákat a külső naprendszerbe, tehát az aszteroidaövön túlra, vagy idézőjelben kolonizálni az aszteroidaövet, tehát tényleg ott elkezdeni bázicskat felhúzni azért, hogy termeljük a nyersanyagot, és abból aztán, nem tudom, Dyson gömböt építünk a következő évad végére.
Szóval... De az lenne akkora ugrás, amúgy.
Hát nem, de egyébként tudom, mi lenne vicces, hogyha ez az egész az szépen odafutna ki, hogy ja, egyébként ez az X-Pence-nek az előzmény sorozata volt.
Amúgy, ja.
Kemény lenne.
Hát mondom, még a Vénuszt tudom elképzelni, ugye, mert azért úgy látszik, hogy a sorozat próbál reflektálni mindig a valós eseményekre, és ugye pont az utóbbi években jött egy ilyen, hát most nem azt mondom, hogy movement, de hogy egy ilyen
hogy hűtsük le a Vénuszt.
A tudós. Nem, hanem hogy a Vénusznak a légkörében létre lehetne hozni ilyen lebegővárosokat, mert ugye maga a légkör van annyira stabil, mint mondjuk, hogyha egy folyadék lenne. Aha. És gyakorlatilag egy ilyen lebegő úszó város komplexumot simán létre lehetne hozni, mert a Vénusz légkörének van egy olyan része, amelyik nyomásban, összetételében és viszonyaiban szinte hasonló, mint a földi légkör. Tehát, hogyha meg tudunk teremteni egy platformon, amire tudunk építkezni, egy ilyen levegő platformot, akkor ugyanazokkal a körülményekkel tudunk dolgozni, mint a Földön szinte.
Aha.
És ebből a szempontból sokkal biztonságosabb lenne egy Vénusz kolónia, mint mondjuk egy marsi.
Na jó, de hogyha egy kicsit lejjebb esik az a platform, akkor hirtelen 400 fokos ammóniában találja magát. Szóval...
Láttad te a Marsi című filmet, amikor véletlenül így kirobban az épület fele?
Igen.
Minden bolygó veszélyes, amelyik nem a Föld.
Oké, én csak azt mondom, hogy szerintem felkészültebbek vagyunk arra, hogy a Marsra lerakjunk valamit, amiben egy ember tud élni, csak ugye nyilván az önfenntartó rész a kérdés, tehát hogy hogyan teszik önfenntartóvá azt a valamit, hogyan tudja kitermelni magának az oxigént, a krumplit, a vizet, mindent, mint hogy a Vénuszon építsünk föl valami, de jó, tehát nem értek a lovakhoz, úgyhogy lehet, hogy igazad van, csak én hát nem látom. Ide,
majd megkeresem azt a cikket, majd bedobjuk. De okay. Lényeg, hogy van egy ilyen beszélgetés irányvonal, és hogy tök el tudom képzelni, hogy a következő évad akkor erről szól, mert most az, hogy megint kimegyünk, és még kiebb létrehozunk kolóniákat, az így nem hiszem, hogy már így, nem tudom, hagyadik évadban, mert tudom, hogy ötödik évad, de hogy már nem tudom, hagyadik évad szólna arról, hogy akkor megyünk kiebb, és hozunk létre kolóniákat. Főleg úgy, hogy lassan be kell fejezni a sorozatot, mert Ed Baldwin tényleg már szerencsétlen az meg izével fog járni. Ilyen vasember páncélban, mert a testemben nem bírja a saját súlyát.
Hát lehet, hogy behoznak a következő évadban valami kibernetikus augmentációkat, és akkor Ed Baldwin kap a fejébe egy csipet, aztán az évad végére...
A Robocop.
Igen.
Ő játszott azt
igen, is. Pont ez az. Ja. Szóval, hogy az évad végére valami meghibásodik, és a csíp átveszi az uralmat, és egyesül vele, és akkor ő lesz az Atya Úristen, aki feltölti a tudatát a, nem tudom, világhálóra, és onnantól nézi, hogy az emberiség fejlődik.
Van ez a poén, hogy a férfiak állandóan arról gondolkoznak, hogy hogyan bukott el Róma. Van egy érzés, hogy a teljesetetben ez azt szerint, hogy azon gondolkodsz állandóan, hogyan tudod mergelni a tudatodat az éjjájjal.
Hát akkor nem olvasol elég Discordot.
Ez így van.
Mert hogy épp itt egy-két héttel ezelőtt, amikor Space megkérdezte, hogy de most nem tudom pontosan, hogy ez volt-e a kérdés, tehát hogy mi értelme van ezeknek az AI-oknak, mármint a generatív AI-oknak, amiket használunk, vagy nem használunk, és mondtam neki, hogy hát tegnap elbeszélgettem a Copilottal arról, hogy miért bukott el Róma. Tehát, hogy magyarázzam el nekem, hogy mik voltak az okai, mi vezetett oda, és akkor szépen elkezdtünk így belemenni a mélységebe, hogy oké, ha nem tudom, az egyik oka az az volt, hogy az ő vallásuk az eléggé kirekesztő volt valamilyen szempontból, a kereszténység, keresztény vallás az nem volt olyan kirekesztő, más istenekkel szemben, úgy értem, és hogy akkor miért is nem változtatták meg a saját vallásukat, tehát mert ugye simán átírhatják a könyveiket, ezt láttuk többször a világtörténelem során megtörténni, stb. Mindegy, csak arra akartam kiukadni, hogy nem olvasod a Discordot, mert hogy pont erről beszélgetünk, hogy mire jó a Copilot, hát többek között arra, hogy eszembe jutott, hogy miért bukott el Róma, és volt valaki idézőjelben, akit meg tudtam kérdezni, és dobta nekem a értelmes elolvasható, tehát hogy folyószöveg választ, amiben persze ott voltak a linkek, hogy egyébként, ha ez érdekel, akkor kattints ide, itt van róla egy, nem tudom, elemzés, vagy akármi.
Na, a Copilot például tud linkeket adni, mert hogy hívják, nekem pont ez volt a legnagyobb problémám a ChatGPT-vel, hogy az nem ad linkeket, vagy hogyha ad, akkor nem működnek a linkek.
Nem, hát a Copilotot azt, nem tudom, 2-3 hónappal azután, hogy a ChatGPT kijött, be is építették a Bingbe, és azóta csak azt használom. Tehát így a ChatGPT-hez nagyon-nagyon ritkán megyek vissza.
Hát igen, a ChatGPT ugye 2021-ben ugye lezárult a data vétel, tehát hogy gyakorlatilag semmi nem tud, ami azután volt.
Igen is, meg nem is. Azóta ugye van újabb verzió, amit már frissebb adatokon tréneltek, ám de ami még fontosabb, hogy van olyan pluginja, amivel képes kijutni a netre, tehát tud neked keresni, tehát tud jelenlegi dolgokról is releváns válaszokat adni, de inkább Binget használok, mert az simán működik, ott van kulcsa készen, mit tudom én, ingyenes, stb. És megválaszol mindent, úgyhogy jóság. Na, hol tartottunk? Igen, tehát hogy hova fog kiukadni ez a sorozat? Nem tudom, de én bízom az írókban, amit eddig leraktak az asztalra, az szerintem nagyon jó volt. Ha most tényleg finálét terveznek, tehát tudják, hogy oké, akkor itt most ezt le fogjuk zárni, akkor szerintem meg fogják adni a módját, az Apple is meg fogja adni a módját. Egyébként le a kalapa, hogy nem Netflix módjára intézik a dolgokat, hanem már a negyedik évadot láthattuk, és ugye mennyire jó, és ugye Netflix meg tud vele, hogy hát 2 évadra tervezünk.
Ja, nem értettem hirtelen, hogy mire gondolsz, hogy leértem. Ja. Jó, mondjuk azért az Apple-nek valószínűleg kicsit több pénze is van erre, mint a Netflixnek.
Na jó, de hát a Netflixnek meg erre kell költeni a pénzét, mert előre kell menekülniük, hogy a konkurenciát, mint amilyen az Apple TV meg tudják fogni.
Jó, értem. Azt látom a logikát, hogy miért szüntetnek meg sorozatokat 2 évad után.
Igen.
Tehát, hogy 2 év alatt nem tud berobbanni, akkor egyszerűen nincs arra lehetőségük, hogy most így minden sorozatot 5-6-7-8 évadon keresztül támogassanak, hogy egyszerűen nincs nagyon rákeresett. Tehát ők nem egy Apple, aki mögött ott van nem tudom hány világ összes pénze, hanem nekik meg kell válogatni azt, hogy jó, hát ez nem jön.
Na jó.
Tehát financial szempontból értem, hát most művészeti szempontból nyilván ez megint egy kérdéses dolog, de financial szempontból értem, hogy ha egyszerűen nem működik, 2 év után le kell lőni, mert csak nyerni fogja a pénzt, és nincs lehetőségükre.
Nem csak erről van szó, de mindegy, ebben most nem menjünk bele. Tehát a Netflix a szépen kikutatta, hogy hol érdemes lelőni a sorozatokat általában, és az alapján lövik őket le, nem feltétlenül azért, mert nem jók.
A Pilotnál.
Hát néhányat jó lett volna. Ja, egyébként tényleg igen, ha már itt tartunk, ugye a héten kijött a Avatar The Last Airbender-nek az élőszereplős Netflix változata.
Meg nem mertem belenézni?
Igen. Hát én belenéztem, én úgy voltam vele, hogy én már ugye láttam az eredetit, imádom, asszonypajtás még nem látta az eredetit, tehát semmilyen előítélete nem lesz, ha elkezdjük ezt nézni, elkezdtük nézni, és akkor egy olyan 13 perc után mondta, hogy hát figyelj, engem az nem érdekel. És mondtam, hogy nagyon máshogy indult.
Tehát, vagy nem tetszett neki, vagy nem érdekelte? Tehát, hogy annyira szar volt, hogy nem akarta nézni? Vagy...
Nem tetszett neki. Nem tetszett neki, de szerintem ez lehet, hogy annak tudható be, hogy az az első 13 perc legalábbis, meg gondolom a maradék is még az első részből legalább, az nagyon más, mint ahogy a sorozat, a anime, nem tudom, amerikai anime sorozat kezdődött. Tehát így rögtön beledobnak a közepébe, emberek gyilkolják egymást, mit tudom én, háború. Nem mondom, hogy rossz, tehát nekem, mint aki már ismeri az univerzumot, lehet, hogy ez jó lesz, tehát én meg fogom nézni, de őt nem rántotta be. Ez szerintem a gyerek sorozat, az berántotta volna ezt majd később letesztelem, amikor már elfelejtette a címét, tehát mondjuk holnap. Megmutatom neki a...
Te jött ez az új sorozat, nézzük már meg.
Igen, igen.
Nem ezt néztük az előző részét, te jött? Nem,
teljesen más volt. Milyen avatár, nem?
Na jó. Ez a vartár, mi?
Ezt a vaterán találtam.
De hát abban nem ilyen kék éljenek vannak? De ezért a rajzfilmsot
az nekem... Az a kupikék, törpikék, te hülye.
Basz meg. Elképzelt törpapát, hogy Airbendel, meg Firebendel. Na mindegy.
Törpapa Airbendel.
Tudom, nem tudom, én nagyon... Egyébként most ez hogy van, kijött az egész egyben, vagy ez is ilyen hetente kijövő is lesz?
Nem, kijött egyben az első évad.
Akkor lehet, hogy majd belenézek. Én nagyon rosszakat hallottam róla, azért is nagyon mertem. Hát... Ugye a film se volt annyira nagy kasszasiker.
Jó, de ne, tehát oké, ez a filmtől teljesen független a filmet, azt most így felejtsük el. Én is hallottam
nem,
róla rosszakat.
Nem vagyok benne biztos, hogy ez adta a túlrendesen.
Figyelj, szerintem abszolút. Tehát most őszintén...
Van, amit nem lehet. Ott van a Dragon Ball is, azt se hiszem, hogy lehet. Most én a Naruto is. Naruto, én nagyon szeretem a Naruto-t, de azt se hiszem, hogy nagyon lehet mozgóképre adaptálni. Tehát, hogy...
ja, de mondjuk egy Barátok közt anime, az mennyire menő lenne már.
Hogy hívták az öreg asszonyt? Magdi nénia, vagy tolja azért, Jutsukat.
Jutsu. Csak azért, mert anime, nem kell karateozniuk.
Karate? Na mindegy, meglátjuk. Belenézek majd én is. Egyelőre nem nagyon van a top priority-ben.
Ja. Mi van még? Ja igen, egy dolgot akartam itt még mondani, tök jó, hogy eszembe jutott, mert nem is tudom. Na mindegy. Szóval, említetted a Vénuszt, Defying Gravity.
Uh-huh.
Igen, ez volt a címe, ha jól emlékszem, de mindjárt rákeresek. Volt egy sorozat kb. 15 évvel ezelőtt, Defying Gravity, sajnos lelőtték idő előtt, de egy űrutazós sorozat volt, tehát ilyen közeli jövőben játszódó űrutazós földhöz ragadt, nem valami nagyon nagy skifit kell elképzelni, de ott ugye pont az volt az egyik, talán az utolsó nagy jelenet, amikor leszállnak a Vénuszra, és hát elkezdenek mászkálni a Vénuszon. És ugye néhány percük van, mielőtt az űrruha megadja magát, de ugye nekik, nem mondom el, hogy miért, de ott kell lenniük a Vénuszon, és valamit csinálni. Na, ennyi, mindegy.
Én akartam mondani, hogy biztos izgalmas két másodperc volt.
Igen. Vennyira.
Jó van. Másodon még foglalmánk erről?
Nincs semmi, én abszolút ajánlom, számomra ez az évad, ez egy kemény 7/8 csáp. Nekem továbbra is szívencsüske a sorozat, vannak hülyeségeim, meg van benne egy-két olyan dolog, amit annyira nem szeretek, de tűkönülve várom a következő részt mindig, úgyhogy szerintem ez az, ami...
Hát én megmondom kockáztatni, hogy ez volt a legjobb évad.
Mondani akartam én is, de az a baj, hogy ahhoz az kéne, hogy most újra nézem az első két évadot, és akkor ugye egy frissen emlékezni rá, hogy mi is volt benne. Mert emlékszem, hogy azért a második évadban is voltak olyan dolgok, hogy tehát szerintem...
Hát ugye én párommal néztem, és mi úgy néztük, hogy uh-huh. Végignéztem vele az első három évadot, uh-huh. és amikor kijött ugye a negyedik, akkor kezdtük el nézni a negyediket. Uh-huh. Szóval nekem így egymásban úgy tűnt, hogy ez volt a legjobb. Nyilván mindenkinek más a véleménye, de szerintem ez volt ugye a legérdekesebb, uh-huh. legalábbis.
Ja, lehet egyébként. Jó van.
Jó.
Ja, és akkor egyébként, amit így nem is említettünk, hogy ugye a belpolitikai események, amik a különböző országokban történnek, az is azért kap valami hangsúlyt. Tehát tényleg rengeteg mindent bele tudtak rakni a sorozatba, és szerintem, vagy az évadba, és szerintem egész jól. Na, mindegy, ennyi. Ennyi lett volna.
Mondjuk egyébként ez így... Még egy utolsó szó nekem, és akkor ez az oroszos dolog, ez így pont annyira nem tetszett, mert én tök örültem volna, hogyha elviszik egy olyan irányba, hogy egyébként a Szovjetunió is így fent tud maradni, mint egy teljesen kompetens és működőképes másik alternatív az USA mellett.
Uh-huh.
De ugye csak azt kihoztak belőle végül is, hogy ugyanúgy elbukik, mint a mi idővonalunkon a valóban létező Szovjetunió. Uh-huh. És tök érdekes lett volna látni egyébként, hogy így ott is végbe megy egy ilyen teljesen természetes konszolidáció, és akkor gyakorlatilag a Szovjetunió is egy olyan működőképes államgépezet, mint mondjuk az USA. De valószínűleg abba fognak elmenni abba az irányba, hogy ugyanúgy összeomlik, mint a mi idővonalunkon, és akkor kialakulnak a poszt-szovjet országok, meg se tudni.
Hát majd meglátjuk, én nem vagyok benne 100%-ig biztos, de ja, meglátjuk.
Ja.
lehet, hogy ez majd egy központi motivum lesz a következő évadnak, mert hát hogyha az egyik legnagyobb szereplője az űrversenynek, az hirtelen így kiesik, akkor az meg fogja változtatni az egész játékot.
Ja, meglássuk.
Na jó van. De figyú, van itt nekünk még kettő dolog, amiről ugye beszélni szerettünk volna, legalább kettő dolog, sőt három. Mm-hmm. Kezdek olyan lenni, mint a spanyol inkvizíció.
Senki sem számít.
De hát 2,5 óránál tartunk majdnem, megvágva ez majd ugye 10 perc, de...
Sziasztok, köszönöm a figyelmet.
Igen, de szerintem rakjuk el magunkat holnapra, vagy későbbiekre, és majd rakjunk össze egy külön adást arról is, mert ez hosszú lesz most már.
Jó, mindig rád érek, cica.
Oké, okay. Itt rengeteg vágnivaló lesz. Mondom, hogy 10 perc lesz a végén. Na jó, akkor szerintem zárjuk le itt, mert 2,5 óránál tartunk lassan, jó. És akkor a maradék téma, ami hát egy maradék téma, a fő téma, ugye szokás szerint, hát amiről azért tök jó lesz. Mert ugye van itt egy másik sorozat, amiről beszélni szerettünk volna, és hát nyilván addig nem jutottunk el, mert elmentünk a fanbolykodásba, így a For All Mankind, illetve Joel Kinnaman kapcsán.
Hát én azért inkább a Cindy Wu-t adnám, Kelly Baldwin, de hát családban marad.
Jó.
Jó.
Kinek a pap.
Jó van.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és csökkentetted az esnek a színvonalát, amit én már így is a békesegge alá próbálok tolni, de te tudsz ebben segíteni. Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm a lehetőséget, hogy végre valamit megint szétromboltok.
Így van. Így van. De nem tényleg köszönöm, hogy itt voltál, tök jó volt.
Köszönöm.
Tök jó, hogy másnak is ennyire tetszik ez a sorozat, mint nekem.
Azt mondod, hogy Joel Kinnaman.
Ja. Hát egyébként... Valamelyik Baldwin csak tetszik, nem?
Amúgy, ja.
Na, ugye.
De figyelj, nem mondtam, hogy Karen is nem tetszik, csak na mindegy, ez egy második kapcsolat lenne.
Hát, ahogy ugye a második évadban neki volt is egy másfajta, vagy a harmadik, nem, a második évad volt ez. Volt is egy másfajta kapcsolata, na mindegy.
Jó kis tűszex.
Ja, igen. Úgyhogy köszönjük nektek is, kedves hallgatók, hogy velünk voltatok ma ezen a szép tavaszi, most már délutánon, illetve estén. Tudjátok, gyertek a www.spacebarcast.com-ra, ahol megtalálhatjátok az összes adást mindenféle show notes-okkal, meg hasonlókkal, lehet kommentelni, ezt ugye manapság senki nem teszi, mert hogy ott van a oldalnak a tetején a link a Discordunkra, gyertek, csatlakozzatok a Discordunkhoz, és akkor lehet velünk élőben, vagy halottban manapság, amennyi melónk van, beszélgetni, illetve hát nem csak velünk, hanem minden más hallgatóval, és ez tök jó nektek, meg nekünk is tök jó, meg mindenkinek tök jó, és happiness, rainbow, stb. Illetve van nekünk e-mail címünk, hogyha akartok nekünk e-mailt írni, vagy leginkább Flashnek, mert ő olvassa az e-maileket, neki van hozzáférése az e-mailekhez. És külön köszönjük a támogatóinknak, hogy támogatnak minket továbbra is. Tudjátok, hát látjátok, mindent elkövetünk, hogy tudjunk adásokat összehozni, csak hát sajnos Flash Strike-ol, vagy Flash, igen. Mi?
Mindent elkövettük, még ezt a faszt is
megírjuk. Ja, nem így értettem. Aj, kiforgatod a szavaimat. Nem úgy értettem, hanem hogy itt a háttérben ugye így felteszem minden hétvégén a kérdést, hogy na, akkor gyerekek, csinálunk valamit, és hát ugye Flash körül sztrájkol az ország, Morgi körül, nem tudom, sztrájkol a krumpli ültetvény, vagy valami, a madarak elviszik a termést. Szóval, ja, hát nem egyszerű az élet. Most itt ki se térek arra, hogy egyébként, tehát körülbelül egy éve csatlakoztam ehhez a startuphoz, és marha jó, és tök érdekes dolgokat csinálunk, de láthatóan kiszürkült a hajam. Na, jó, oké. Okay. Akkor én most lerakom a telefont.
Okcső.
Ne, te ragd le először. Ne, te ragd. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönöm neked is. Nekem is, passz meg. Köszönöm neked.
Hát, én vagyok a belső hangod.
Ja, igen, igazából egyedül vettem fel az adást, és skizó vagyok, és azt hiszem, hogy veled beszélgetek, azért az mekkora...
De azért is kiderülne, hogy egy Flash meg Morgi sem létezik, hanem mindig csak ilyen elváltoztatott hangon felveszed az adásokat külön-külön, és egybe vágod. Jézusom!
Istenem!
Ahogy ebben milyen jó sztorit lehetne írni. Dips.
Ne, figyelj, én biztos vagyok benne, hogy erre M. Night Shyamalannak már van egy forgatókönyve. és a végén kiderül.
Ő is te vagy, baszik.
Igen.
Most egy jó van. Filmje új. Ez pont tegnap, vagy tegnap előtt jött ki a Bocsernak a trailer, ezt megnézzétek meg.
Jó. Oké. Okay. Okay. Na, megnézzük majd, de már húzunk el a bérbe. Úgyhogy, na. Szóval köszönöm neked is, hogy itt voltál ma, Shadowstorm. És további minden jót. De most már takarodj.
Adios.
Adios.
Na, sziasztok.
Jó van. Na, sziasztok. Oké, okay, na hát akkor próbáljuk magunkat beszorítani egy másfél órába.
Mindig így indul.
Igen, este 9-kor majd akkor szólunk, hogy vége.
Snit 2 nappal később. Na most már lehet, hogy le kéne rakni.
Benyit az én párod a szobába, és ilyen összeaszott, ilyen múmiát találott.
Igen, de azt tudom én, mert a macska az ölemben ül, és hát akkor nem lehet felállni. Olyan szépen alszik.
De tőled, és nem is az reagál, hogy úristen, vittem, csak egy kifordul, hogy jó, van megint podcast felvétel van,
nem mindegy. Nem, ez vicces volt, mert reggel megnéztük a Dűnét újra, ugye, hogy lassan elmenjünk majd moziba megnézni a másodikat, így felfrissíteni az ő emlékeit, mert ugye nekem itt van a könyv az agyban.
Más nincs is benne. Egyszer a filmet.
Nem. Hát ez nem annyira jó, mint egy, nem tudom, Pacific Rim, ugye? Én minden nap megnézzem.
Azért ez egy bold statement volt, bro.
Szerintem ma beszélni fogunk majd Kaijukról, úgyhogy ideillő. Na, és ő kérésére a Dűnét néztük, hogy amikor majd elmegyünk moziba a második részre, akkor tudja, hogy honnan indul az egész, ugye a második film.
Hát egy Jurassic Parkkal kezdtétek, hogy tudja honnan
indul. Igen, nagyon messziről indítottuk. Hát egy olyan, nem tudom, 32 percnél aludt be.
Édesem.
Igen, és 15 perccel a film vége előtt felébredt, és akkor miután véget ért a film, mondta, hogy ez egy tök jó film, nekem nagyon tetszett. Mondom, na miről beszélsz, hogy semmit nem láttál belőle.
Nekem is volt régen ilyen barátném, aki mindig azt csinált, hogy lefeküdt az ölembe, tudod, hogy ne lássam az arcát, és így, tudod, hogy a szuszogásán így érzed, hogy alszik. És ez úgy vége a filmnek, tudod, hogy hangos ugye az end credit, akkor így felébred, és így, jaj, hát olyan jó volt ez a film, és így, Nyuszi Fül, aludtál végig. Ne nézzél el, miért kecsiket, aludtál végig.
Igen. Múltkor, amikor moziztunk, és elkezdtünk valami filmet nézni, nem is, ja igen, a Kiss Kiss Bang Banget néztük, ami nem egy rossz film, tehát szerintem az egy nagyon jó film, és azon is sikerült bealudni egy óra után, úgyhogy én szimplán csak átváltottam valami sorozatra, amit éppen néztem, nem tudom, Resident Alien, vagy valami ilyesmi.